Jó estét kívánok, köszöntöm nézőnket, szervusztok! Pár nappal ezelőtt érkezett a hír, miszerint humanisták néven egy új ellenzéki formáció vállalkozik arra, hogy a 2026-os választásokon megmérettesse magát, sőt, hogy hozzájáruljon Orbán Viktor akkor már 16 éve tartó regnálásának a leváltásához. A hír alaposan felkavarta az amúgy sem túlnyugodt ellenzéki vizeket, hiszen a formáció két prominens arca, jól ismert ellenzéki politikusok, egyikük Barabás Ihár, aki jelenleg is a fővárosi közgyűlésben a Párbeszéd frakció vezetője, a másikuk pedig Cseh Katalin, aki a Momentum színeiben országgyűlési képviselő. Számos kérdés vetődött fel azzal kapcsolatban, hogy voltak éppen mire vállalkozik ez a párt, és mekkora esélye van egyáltalában egy zöldmezés beruházásként induló új ellenzéki formációnak érdemben szavazatokat szerezni egy ennyire kiélezett küzdelemben, ahol gyakorlatilag a már bejáratott ellenzéki pártok is azért küzdenek, hogy egyáltalában elérjék az 5%-os bejutási küszöböt. Itt lehetne említeni a Demokratikus Koalíciót, lehetne mondani a Kétfarkú Kutyapártot, vagy ott esetben a Mi Hazánkot, akit egyébként alapvetően az összes ellenzéki kutatás, vagy kormánypárti kutatás is a bejutók közé sorol. De hát ezek régóta, évek óta létező alaptagsággal és egyébként országos szervezettséggel rendelkező formációk. Szóval számos kérdés adódik azzal kapcsolatosan, hogy miben reménykednek a humanisták, és ezt ma este személyesen tőlük tudhatjuk meg, és vállalkoztak arra, hogy ma este először a Partizán nyilatkoznak arról, hogy milyen politikai ambícióik vannak az indulással kapcsolatban. Azonnal be is mutatom őket, de mielőtt ezt még megtenném, hamarosan érkezik egy új interjú formátum a Partizánon, amely Papp Szilárd kollégának lesz majd a munkája. Szilárdot ismerhetitek többek között a Birodalom című külpolitikai podcastunk társ szerkesztő műsorvezetőjeként, amelyet Feledi Botondal közösen készítenek, de számos izgalmas infotainment adás is kötődik hozzá, és hogy más nem mondjak, az Angela Merkel-el készített interjúnknak is ő volt a vezető szerkesztője. Köztes néven fut egy rendkívül népszerű Substack, hogyha esetleg még nem iratkoztatok volna fel rá, vagy nem találkoztatok volna vele, akkor ajánlom, hogy szavazatok bizalmat neki. Igazán izgalmas írásokkal jelentkezik ott is Szilárd. Szóval neki lesz egy új interjú műsora, amelyben nemzetközi izgalmas figurákat hozzá nekünk, akiket alapvetően azokról a kérdésekről fog majd faggatni, amelyek túlmutatnak a Tisza versus Fidesz kérdéskörön. De közben mégiscsak alapvetően meghatározzák azt, hogy milyen mozgástere lesz a következő kormánynak, és hogy egyáltalában mik azok a dilemmák, mik azok a politikai gazdaságtani kérdések, amelyek bármely színű is lesz majd a következő kormányzat, alapvetően befolyásolja majd, hogy milyen mozgástérrel fog rendelkezni az. Szóval ez a műsor hamarosan droppol majd a Partizánon, most egy rövid promóval készültünk erre vonatkozóan nektek, ezt most megmutatjuk, utána pedig kezdődik az interjú.
Miközben Magyarország a 2026-os választásokra készül, a világ körülöttünk újra rajzolja önmagát. Új hatalmak emelkednek fel, régiek omlanak össze. A politika, a gazdaság és a technológia versenye új korszakot nyit. Ezek a változások nem csak az eljövendő kormány mozgásterét határozzák meg, hanem a mi mindennapi életünket is, hogy mennyit keresünk, hol dolgozunk, mit vásárolunk. Én Papp Szilárd vagyok, és Unortodox címmel egy interjúsorozatot indítok útjára, amelyben a világ legkülönbözőbb tájairól fogok beszélgetni olyan emberekkel, akik segítenek megérteni, miben is vagyunk, és mi jön ezután. Lesznek jobb és baloldaliak, konzervatívok és liberálisok, európaiak, észak- és dél-amerikaiak, ázsiaiak és afrikaiak. Ami közös bennük, hogy mernek másképp gondolkodni, és túllátnak a régi sémákon. Unortodox. Új nézőpont a világra. Hamarosan a Partizánon.
És akkor meg is kezdjük a mai esti témán kitárgyalását. Itt ül velem szemben Cseh Katalin. Szervusz.
Szervusz.
És Barabás Rihárd. Szervusz.
Szia, Marci.
Köszönöm mindkettőtöknek, hogy elfogadtátok a meghívást. No, hát csapjunk akkor rögtön a közepébe. Ugye nem a humanisták az egyetlen olyan formáció, ami kifejezetten a Tiszától esetlegesen idegenkedő liberálisok számára próbálna valamifajta alternatívát kínálni. Gyakorlatilag ugyanez a célcsoportja a Demokratikus Koalíciónak és a Kutyapártnak is. Na most ellentétben a humanistákkal a két formációnak azért van már szavazó tábora. A kérdés, hogy mire volt az elegendő, mondjuk a Kutyapárt esetében, sem 18-ban, sem 22-ben jutottak be végül a parlamentbe. Mi miatt éreztétek azt, hogy létezik bármilyen társadalmi, pláne ellenzéki igény arra, hogy egy újabb párt induljon neki a 26-os választásnak. Katalin.
Szerintem nagyon sokan érezzük azt, hogy ebben az országban valami óriási dolog fog történni jövő áprilisban. Hogy most tényleg itt van az esély arra, hogy leváltsuk azt a kormányt, ami 15 éve ül a nyakunkon és megfojtja ezt a nemzetet. És viszont mi azt is éreztük, hogy itt nem elég az, hogy Orbán eltűnjön végre, hanem hogy itt tényleg olyan valódi változások legyenek, amik azt a rendszerváltást hozzá kell, amit 15 éve követelünk. Ez egy olyan rendszerváltás legyen, aminek része az emberi jogi kiegyezés, az, hogy végre egyenlő állampolgárok lehessenek az összes magyar ember, aki ebben az országban él, hogy a nők jogait rendezzük, hogy végre Európa élére álljunk, és ne csak a hátsó sorban kullogjunk. És hogy igenis elérjük azt, hogy egy nagyot ugorjunk előre ebben a történelmi pillanatban. És mi ezért gondoltuk azt, hogy meg kell méretnünk magunkat egy olyan új formációval, ami egy dologban legalább teljesen más kínál, mint az összes többi párt.
És mi az?
Az, hogy mi azt gondoljuk, hogy egy új ajánlat lehet része a változásnak, úgy, hogy támogatja a kormányváltást, azonban kiegészíti Magyar Pétert azokon a területeken, ahol ő esetleg egy kicsit más képvisel. Ez azért mondjuk azt, mert mi csak listán kérjük az emberek szavazatát, és azt kérjük, hogy egyénében pedig támogassák Magyar Péter jelöltjeit és a kormányvel.
Igen, erről fogunk majd beszélni, erről a technikai részletről, de hogy tartalmi értelemben, amit elmondtál, azt én azért hallottam elég sok Magyar Péter beszédet, mind megerősítette ő maga is. Van európai elköteleződése, a jogállami visszaépítéssel kapcsolatban is volt számos ígérete. Mi az, ami konkrétan megkülönböztet benneteket tőle?
Mondok pár dolgot, amit én nagyon szívesen látnék rendeződni a kormányváltás követően, és amire szerintem még dolgozni kell. Amikor én gondolkoztam azon, hogy politizálni kezdjek, akkor én még nőgyógyászként dolgoztam. És én a napi szintű gyakorlatban láttam azokat a sérelmeket, amiket a nők az egészségügyi ellátás során átélnek. Volt egy páciensem, aki abortuszra jött, én voltam a kezelő orvosa, és amikor a procedúra lezajlott, akkor hát elkezdett sírni. És én oda mentem hozzá, és megfogtam a vállát, és ő a szememben nézett, és azt mondta, hogy nem tudja elképzelni, hogy milyen sokat jelent neki az, hogy ebben az egész folyamatban én voltam egyedül az első, aki kedves volt vele. Láttam azt, hogy milyen megalázó helyzeteket élnek át emberek, akik mondjuk egy sürgősségi fogamzásgátot akarnak kiváltani, hogy mennyire nincsenek megvédve azok a nők, akik családon belüli erőszak áldozatai. És én azt gondolom, hogy ezeket a témákat nem szabad ilyen kis mellékesként, ilyen kis színesként kezelni. Arról is beszélhetnénk, hogy az a rengeteg ember, aki kiment a Pride-ra, az azért is ment ki, hogy itt Magyarországon igenis mindenki egyenlő lehessen. És mi azt gondoljuk, hogy fontos rendezni azt, hogy Magyarországon házasodhasson mindenki, aki szereti egymást, hogy fogadhasson örökbe gyereket. Vagy akár azt, hogy Európát ne csak úgy kezeljük, mint egy ilyen partnert, hanem egy közösséget, amihez tartozunk. És azért azt gondolom, hogy például Ukrajna kérdésében elég más véleménye van Magyar Péternek, mint nekem.
Mert neked mi a véleményed?
Mi azt gondoljuk, hogy az ukrajnai háborúnak egyetlen egy kimenete lehet Ukrajna győzelme, és ebben Európának és Magyarországnak minden egyes eszközzel, ami csak létezik, Ukrajnát kell támogatnia, fegyverrel, gazdasági újraépítéssel és minden támogatással, hogy el tudjuk kerülni azt, hogy Oroszország legyen a szomszédunkban.
Hát akkor bocsáss meg, az a mondat, ugye, ami a 2022-ben az akkori ellenzéki miniszterelnök jelölt részéről legalábbis számos ellentmondásnak volt a kritikája. Te kifejezetten azt mondod, hogy ez az, amit kellene ajánlani, tehát nevezetesen Magyarországnak fegyverrel támogatnia kell Ukrajnának a győzelmét Oroszországgal szemben?
Én azt gondolom, hogy minden eszközzel támogatni kell azt,
hogy Ukrajna meg... Mi az minden eszköz? Fegyver, katona?
Az nem. Hát arról senki sem beszélt, soha. Viszont az, hogy mondjuk Ukrajna EU-tagsága Magyarországnak érdeke, és ezt igenis támogatnunk kell, ez nem egy egyrészt másrészt dolog, az egyértelmű. Az, hogy Magyarországnak az is az érdeke, hogy ne támogassuk tovább pénzzel azt az Oroszországot, amely ukrán gyerekeket lő ki rakétával, ahol ukrán édesanyákat erőszakolnak meg az orosz katonák.
Hogy támogatja Oroszországot bárki is Magyarországról?
Hát gázt veszünk tőlük.
És annak van bármi szerinted érdemi hozzáadott értéke az oroszországi GDP-hez?
Hát persze. Hát miből fizetik azokat a zsoldosokat, akiket az ukrán frontra küldenek? Abból a pénzből, amit azok az országok adnak nekik, akik továbbra is üzletelnek a tömeggyilkos Vlagyimir Putyinnal.
Oké, tehát azt mondtad, hogy alapvetően el kell köteleződnünk Ukrajnát a katonai győzelme mellett, és ezt kell támogatnunk fegyverekkel is akár.
Ezt az Európai Unió és a NATO teszi.
Ez világos, csak az a kérdés, hogy mi a humanistának az álláspontja ebben a kérdésben?
Hát, ez, amit mondtam.
De értem, de nem világos. Tehát milyen típusú támogatást kell megadnia egy humanisták által támogatott magyar kormánynak Ukrajna számára a háború lezárását illetően?
Például én azt gondolom, hogy itt most nagyon ráfokuszáltunk. Persze, bocsánat.
Jó, persze. Milyen támogatást kell megadni? Az, hogy a befagyasztott orosz vagyont lehessen Ukrajna újraépítésére fordítani, hogy Magyarország engedélyezze azt, hogy mint NATO tagállam a határaikon áthaladhassanak azok a fegyverszállítmányok, amik amúgy egyes hírek szerint amúgy is áthaladnak, csak Orbán Viktor letagadja őket, azzal, hogyha Ukrajna újraépül, abban magyar cégek is vegyenek részt, és azzal, hogy támogassuk Ukrajna uniós csatlakozását, mert egyrésztről az a biztonsági érdekünk és a morális érdekünk is. Mert azért ne felejtsük el, hogy mi vagyunk az az ország, ahol tudjuk, hogy milyen az, amikor orosz tankok gurulnak az utcákon, és amikor várjuk a segítséget, és nem kapjuk meg. És nekünk morális kötelességünk ott állni Ukrajna mellett, és az a propaganda, az az undorító gyűlölet, cunami, ami az orosz kifejezéseket visszhangozza, és ami kint van plakátokon, az felháborító, veszélyes és Magyarország érdekeivel szembe megy.
Világos, utána még fölteszem ezt a kérdést, aztán mehetünk tovább. Kell-e fegyverekkel akkor támogatni a Ukrajna harcát Magyarországnak, vagy sem?
Igen, kell. Mi mással győzzük le az orosz katonákat? Mosollyal? Kiskutyákkal? Egy népirtó háború zajlik a szomszédban. Okay. Ezt el lehet kenni. De elnézést, ez nem felelős. Magyarország érdeke az, hogy Ukrajna megnyerje a háborút. Az, hogy azok a magyar állampolgárok, akik Kárpátalján élnek, akik szintén fenyegetve vannak ebben a háborús helyzetben, akik közül a mai interjút olvastam Sándor Fegyirrel, 78 magyar állampolgár halt meg, ha jól tudom, eddig az orosz katonák népirtó háborújában, nekik segíteni kell. És okay. Ebben nem szabad mit másolni.
Oké, okay. Richard, mi a társadalmi igény és megrendelés egy ilyen pártra, amit meghirdettetek az elmúlt napokban?
Ezt már meg fogjuk látni a választáson, Marci. Azt gondolom, hogy ezért kell a pártoknak elindulni a választáson, hogy értékajánlatokat tegyenek a magyar választóknak. Nyilván itt a magyar választási rendszer sajátosságai miatt, ugye erről már volt szó korábban, folyamatosan az elmúlt 15 évben ez a dilemma újra és újra kinyílt. Ez a kikivel hogyan működik együtt. Ez azért van, mert a Fidesz egy olyan választási rendszert alakított ki, amelyben őt nagyon nehéz legyőzni. Tehát szerintem ez egy adottság, ezt a partizán nézői pontosan ismerik. Éppen ezért mondjuk mi azt, hogy van egy megoldás arra, hogy ezt hogyan lehet kezelni, mégpedig úgy, hogyha egy listás ajánlatot teszünk a választóknak, azt mondjuk, hogy vannak azok az európai, azok a modern, azok a nyitott gondolkozású, zöld és progresszív értékek, azok az urbánus értékek, amelyek szerintem távolabb állnak a Tisza politikájától, vagy attól, amelyet a Tisza képvisel, és ezzel semmi baj nincs, hát nem kell ugyanolyannak lennünk. És ezt úgy lehet megjeleníteni a rendszerváltás mellett, hogy egy listás ajánlatot teszünk a választóknak. Szerintünk ez nagyon jó, pláne úgy, hogy azt is elmondtuk, hogy Magyar Péter a miniszterelnök jelöltünk, sőt kifejezetten Magyar Péter jelöltjeinek a támogatására kérjük a szavazóinkat. Tehát okay. Ez egy nagyon fontos állítás szerintem.
Jó, ezekről is mi majd beszélünk hosszabban. Katalinnak volt a bemutatkozó videójában egy olyan megállapítása, úgy fogalmaztál, ön országban hiszek, ahol nem az számít, hogy ki a leghangosabb, hanem az, hogy ki beszél őszintén. Felteszem, hogy ezt mindkette magatokénak valljátok.
Abszolút.
Akkor kérlek, hogy old fel azt az ellentmondást, Richard, hogy az őszinte beszéd jegyében miért állítottad azt, hogy a június 28-án tartott Pride-on döntötted el, hogyha lehet, akkor megpróbálni a közösség hangját a parlamentbe vinni, miközben az alapszabályotok szerint a párt alapítása már június 16-án, vagyis a párt vagy a Pride előtt megtörtént.
Hát Marciában nincs semmi meglepő. Picit pontatlanul fogalmaztam, ezért elnézést kérek. A pontos megfogalmazás az úgy hangzott volna, hogy a Pride körüli iszonyatosan intenzív időszakban már éreztem azt, hogy valamit tennünk kell. Egyébként az összhangban van szerintem azzal is, amit nálad mondtam körülbelül másfél évvel ezelőtt a progresszív újraszervezés kapcsán. Ezért megkértem néhány ismerősömet, hogy mivel a bírósági átfutás egy pártbejegyzésnek kellően sok idő lehet, induljon el ez a folyamat, hogyha szükség van rá, akkor legyen készen. De hát ott volt bennem rengeteg kételyes dilemma, ahogy nagyon sok ellenzéki szereplőben ott van az, hogy itt van ennek most az ideje, és különösen a Pride kapcsán, ahol folyamatosan azt kaptuk, hogy ez egy gumicsont kérdés. Az, hogy a magyar kormány megpróbál tulajdonképpen elhallgattatni teljes társadalmi csoportokat, és másodrendű állampolgárként kezelni a melegeket, nem lehettünk abban biztosak, hogy hányan lesznek kint a Pride-on. Én hittem abban, hogy sokan leszünk, de nem tudhattuk biztosan.
Oké, bocsánat, hogyha nem a Pride-on, akkor igazából mikor fogalmazódott meg benned az egész pártalapításának a gondolata?
De bocsánat, válaszolok már is erre a kérdésedre is. Hát akkor néhány nappal azelőtt, mielőtt megkértem az ismerősémet, hogy alapítsák meg ezt a pártot. De ez egy jogi kérdés, amiről te beszélsz. Valójában az, hogy van-e igény erre a gondolatra, az szerintem Budapest utcáin akkor lett világos, amikor az a 350 ezer ember kiment az utcára, szemben a kormány tiltásával, és megmutatták, hogy igenis létezik az a Magyarország, az a nyitott, az a szabad, az az emberséges Magyarország, amiben én magam is hiszek. Viszont ezeket az embereket nem képviseli jelenleg senki más, és én ezt értem. tökre értem, hogy mi az a politikai stratégia, ami mentén akár a tisztások is nem akartak ebbe a kérdésbe belemenni. Én ebben tudok megértő lenni, de azért még rettenetesen fájt. Mert ha belegondolsz, Marci, azért az van, hogy azok a kérdések, amiről mi beszélünk, akár a meleg kérdés, az örökbefogadás kérdése, vagy a nők védelmének a kérdése, vagy ukrajnai támogatása, vagy mondjuk az alkotmányosságnak a kérdése, erről is biztos fogunk majd hosszabban beszélni. A Fidesz folyamatosan azt mondja, hogy aki ezeket az értékeket vallja, amit mi, mert európai, hogy egy emberséges hangot szeretne, hogy befogadó szeretne lenni, az valamilyen képpen alássa a nemzet biztonságát és a nemzet érdekeit.
Igen, de ezeket ezeket a demokratikus koalíció, az MKKP ugyanígy magáinak vallja. Tehát amit mondasz, az dekára megegyezik az ő politikai ajánlatukkal, és egy nagy részét azért a Tisza is fölvállalja a nyilvánosságban. Mi különbözhet meg titeket igazából a versenytársaitoktól?
Én azt gondolom, hogy a Tisza nem vállalja fel azt, amit mondunk így, viszont...
MKKP, DK vonatkozásban mivel tudtok elkülönbözni?
Igen, erre is a kérdésedre is már is fogok válaszolni, Marci. Csak amit szerettem volna még ezek a Pride-dal kapcsolatban mondani, hogy ez az emberséges Magyarország szerintem az, aminek a képviseletére vállalkozni kell. És azt is gondolom, hogy az elmúlt évek ellenzéki politikája nem tudta kellően megragadni a választó figyelmét. Nem kis részben talán azért, mert folyamatosan arról volt, hogy kikével is hogyan fog össze. A Kutyapárt nagyon vicces, én nagyon szeretem őket, és szerintem nagyon van helyük, de itt most a rendszerváltásról beszélünk, Marci. Arról beszélgetünk, hogy a rendszerváltás után milyen Magyarország következik. Arról beszélgetünk, hogy milyen értékeket tudunk, vagy nem tudunk megjeleníteni. És igen, ez volt, amit szerettem volna mondani, hogy a Fidesz folyton azt mondja, hogy nemzet és hazárulók vagyunk. Mások pedig azt mondják, hogy ezekről a kérdésekről most inkább ne beszéljünk. De akkor hadd kérdezzem meg, Marci, mikor beszéljünk ezekről? Mikor jön el az az idő, hogy ezeket a kérdésekről
a politikai... Csak azt mondom, hogy ezekről a kérdésekről beszél a demokratikus koalíció, beszél az MKKP. Mi az alternatíva hozzájuk képest?
Én azt gondolom, hogy nekünk nem azzal kell foglalkozni, hogy mi a demokratikus koalíciónak az ajánlata, azzal beszélnek ők, minket nem győzött meg teljesen, de ezzel semmi baj nincs, hiszen azt gondolom, hogy lehetünk nagyon sokfélék az ellenzéki oldalon, illetve lehetünk a magyar politikában is sokfélék. Kutyapártot mondtam, szerintem nagyon viccesek, de szerintem most itt a rendszerváltás kapcsán viccnél többre van szükség.
Meg. Jó, de bocsáss meg még egy kérdést. Tehát azért te mindeközben a Párbeszéd, ami pártnak voltál a társelnöke.
Most is az vagyok, Marci.
Most is az vagy.
Így van.
És a fővárosi közgyűlésben is bent vagy, és Karácsony Gergelynek egy fontos szövetségese vagy a közgyűlésben.
Így van.
És ekközben te lassan fél éve egy alternatív pártnak az előkészítésében veszel részt.
És mi a kérdésed, Marci?
Miért?
Azért. Mert
szerintem alkalmas a Párbeszéd ezeknek az értékeknek a képviseletére.
Na ez egy nagyon fontos kérdés, és tök jó, hogy felhozod. A Párbeszédnek szerintem nagyon nagy szerepe van az ellenzéki magyar politikában. Tudom, hogy sokan lenézik, meg megkap mindenfajta kritikát, és ennek egy része valószínűleg még jogos is, vagy igaz is. De azt hadd mondjam el, hogy szerintem Karácsony Gergő nem lenne Budapest főpolgármestere a Párbeszéd nélkül. Nem lett volna 2019-ben, és nem lett volna 2024-ben sem.
Akkor még élesebben merül fel a kérdés, akkor miért kell ezt eldobni a humanistákért?
Mindjárt erre is válaszolok, Marci. És mennyire másik országban élnénk, hanem Karácsony Gergőnek hívnák Budapest főpolgármesterét? Lett volna-e Pride? És ez nem önmagában mondjuk a melegek miatt érdekes, hanem azért, mert a Pride megmutatta, hogy létezik ez a másik Magyarország, ez az emberséges, ez a szabad, ez a nyitott és toleráns Magyarország. Ez egyik legfontosabb állításom. De az is világosan látszik, hogy ezek a pártok rendelkeznek limitekkel, rendelkeznek korlátokkal, és nem alkalmasak szerintem arra, hogy megfogják azokat az embereket, akik mondjuk a liberális, a zöld és a progresszív értékeket képviselik, ezért Katkával úgy éreztük, hogy, és nem csak Katkával, hanem nyilván másokkal együtt, akikkel ezt a pártot, ezt a kezdeményezést elindítjuk, hogy egy új történetet kell indítanunk. Egy olyan történetet, ahol azok az emberek, akik ezeket az urbánus, a liberális, a zöld értékeket vallják, mint mi, tudnak találkozni.
És meg tudják, azt mondod, hogy a párt nem alkalmas ezeknek az értékeknek a képviseletére, most a párt az
nyilvánvalóan
embereknek nem eléggé hiteles ennek ezen értékeknek a képviseletére. A párt az mindig emberek összessége. Miért lennétek hitelesebbek pusztán csak attól, mert újra vagytok brendelve Párbeszéd helyett humanistákra?
De bocsánat, nem vagyunk újra brendelve. A humanisták az egy teljesen új szervezet. egy új párt, és mindenkit várunk magunk közé.
Azokkal a politikusokkal, akik eddig is ott voltak az ellenzéki együttműködésben.
Marci, nagy mindenkit várunk magunk közé, és pontosan arról beszélgetünk, hogy a humanistákhoz nagyon sok helyről meg lehet érkezni. Lehetsz párbeszédes és humanista, momentumos és humanista, akár még partizános és humanista is lehetsz. Mi pontosan azt mondjuk, hogy azoknak az embereknek, akik ezeket az értékeket vallják, mint mi, akik hisznek egy nyitott és szabad és európai Magyarországban, azoknak találkozniuk kell, és azt az ajánlatot kívánjuk tenni a választóknak, hogy egy listán kérjük kizárólag a szavazatukat, ami azt gondolom, hogy egy jelentős megkülönböztetés az összes többi ellenzéki párthoz képest. Azt mondjuk, hogy Magyar Péter munkája nélkül nem lehetne megcsinálni a rendszerváltást, és függetlenül attól, hogy vannak dolgok, amikben nem értünk egyet, ezt a munkát és ezt a teljesítményt el kell ismerni. Viszont azt is gondoljuk, hogy a rendszerváltás mellett az, aki azt mondja, hogy felteszi a kezét és nem akarja képviselni az értékeit, az nem jár el helyesen, mert egy wishful thinkingben van. Abban van, hogy majd talán egyszer 5, vagy 10, vagy 15 év múlva lesz arra lehetőség, hogy ezek az értékek megjelenjenek. Okay. Erre nincsen garancia, Marci.
Oké. Okay. Katalin, a Klik TV-ben nyilatkoztál még úgy, hogy a Momentumnak meg kellett volna próbálkoznia az indulással, és hogy 26 januárjában is dönthetett volna még úgy a párt, hogy adott esetben visszalép, ha azt látják, hogy a közönkutatási számok nem igazolják igazából az indulásnak az érvényességét. Ebből nekem következik az a kérdés, hogy adott esetben a humanistáknál a 26 januárjában látható közönkutatási adatok alapján nincs meg a bejutási küszöb, akkor elköteleződtök a visszalépés mellett?
Hát most indítottuk el ezt a projektet, én még nem szeretnék arról beszélni, hogy mikor lesz vége, de igen, én egy komoly hibának tartottam azt, hogy a Momentum úgy döntött, hogy nem indul a választáson, pont azok miatt, a tavaszi események miatt, amiről Ricsi is beszélt. Mert azért ne felejtsük el, hogy milyen tavaszunk volt, hogy egymás után jött a gyülekezési törvény szigorítása, az, hogy a kettős állampolgárokat, mint amilyen például én is vagyok, elkezdték mindenféle hazaárulónak, meg nemzettől idegennek bélyegezni, akinek még akár a magyar állampolgárságát is el lehet venni. Jöttek azok a törvények, ami alapján bizonyos emberek kitilthatóak egy településre költözéstől. Ezek pont olyan folyamatok, amikre nem lehet azt mondani, hogy gumicsont, és amihez kell igenis egy progresszív, liberális, szabad képviselet. És ezért én nagyon elsietett, elhamarkodott és felelőtlen döntésnek éreztem a Momentum döntését, és ezért örülök annak, hogy Ricsivel belevágtunk ebbe az új vállalkozásba, ami igen, bátor. És ez egy olyan dolog, amit nem sok ember próbál meg ilyenkor, mert ez nehéz, mert ellenszél van.
Oké, okay, de hogyha mondjuk adott esetben nem januárban, de februárban vagy márciusban azt lehet látni a közönkutatási adatok alapján, hogy nincs meg a kellő társadalmi támogatottságotok, visszavonultok az indulástól, vagy kitartotok mindenképpen a végsőkig? De
abban a helyzetben, ahol mi most megpróbálunk egy új, bátor, progresszív Európa-párti politikát csinálni, szerintem nagyon-nagyon nehéz azon gondolkozni, hogy jó, akkor hogyan zárjuk be a boltot. Mi azért csináljuk ezt, mert hiszünk ebben, hogy ennek van támogatottsága. És én azt érzem, amilyen visszajelzéseket kapok, mint akár korábban, meg akár most is, hogy igen, vannak emberek, akik még keresnek valami mást. Nekem is barátnőim folyamatosan mondják például, hogy szuper, hogy a változás irányába haladunk, és örülnek annak, hogy végre van egy másik erő, de hogy azért az, hogy tényleg arról szól a magyar politika, hogy két vezető kiabál egymással, hogy nincsen egy ilyen nyugodtabb hang, hogy nem lehet például egy nőre szavazni, hogy nincs semmi olyasmi, ami egy picit más, azért az nekik hiányzik. Szóval én hiszek abban, hogy meg lehet teremteni ennek a támogatottságát, és
nehéz. A következetességre vagyok kíváncsi, tehát amit a Momentum kapcsán elfként vallottál, hogy adott esetben nincsenek meg a támogatottságnak a megfelelő feltételei, akkor a visszavonulást is igazolhatónak tartanád, ezt érvényesíted-e a humanisták esetében?
Persze, hát bármikor bármit újra lehet értékelni, de én tényleg azt érzem, hogy ez egy olyan helyzet, ahol amit mi be tudunk hozni, azt, hogy mi hozzá tudunk valamit adni ahhoz, amit Magyar Péter kínál, hogy nem vele szemben indulunk, hanem őt kiegészítve, csak listán kérve a szavazatokat,
hát
őket támogatva. Ez igen, de szerintem vannak olyanok, akik azt szeretnék, hogy itt ne csak kormányváltás legyen, hanem rendszerváltás. És hogy a nők jogai, a melegek jogai, az európaiságunk, a fenntarthatóság jobban jelenjen meg. És ebből szerintem bőven van 5%-nyi ember.
Jó, nézzük akkor meg azt az állításotokat, amire már itt is utaltatok, és korábban is kimondtátok, hogy ti alapvetően listán kéritek a szavazatokat, és egyéniben pedig kifejezetten Magyar Péterre buzdítotok. Bár te is úgy utaltál rá, Richard, hogy igazából a ti miniszterelnök jelöltetek Magyar Péter, de akkor kérdezem még egyszer, jól értem, hogy a ti miniszterelnök jelöltetek az Magyar Péter?
Igen, teljesen jól érted, Marci.
És ez kicsit nem ilyen a sportszeretés csávónak a buzgalma, ami szerint ő ugye nyilvánvalóan egy saját párttal rendelkezik, ők fognak majd megnevezni egy miniszterelnök jelöltet, ő maga még nem mondta azt, hogy miniszterelnök jelölt jelen a Tiszán, bár hát elég egyértelmű. Szóval, hogy nyilvánvalóan ő nem kérte, hogy ti toljátok a szekeret, de ennek ellenére toljátok. Hogy oldjátok fel ezt az ellentmondást?
De szerintem itt, ha jól értem, abban látsz ellentmondás, Marci, hogy a Tiszapárt még nem jelölte meg a miniszterelnök jelöltjét. Valóban.
Nem, abban, hogyha jól látom, elég jól megvannak, és nem látom, hogy mi szükségük lenne arra, hogy ti bármilyen szempontból is közösködjetek velük, hiszen nem véletlenül határolódik el Magyar Péter minden formában az úgynevezett OLLENZÉKTÉL, én most csak idéztem az ő állítását ezzel kapcsolatban.
És neki ezt is kell tennie. Tehát szerintem én megleptem volna lepődve, hogy ő nem azt reagálja, mint amit reagál. De az is biztos, hogy azok, akik változást szeretnének ma Magyarországon, azok első számú prioritása az, hogy ez semmi se veszélyeztesse. Mi azt gondoljuk, hogy a választás az egyéni körzetekben fog eldőlni, éppen ezért mondjuk azt, hogy ott Magyar Péter jelöltjeit kell támogatni. De listán más a helyzet. Listán van arra lehetőség, hogy azok az értékek is megjelenjenek, amikben mi hiszünk, amit mi úgy hívunk, hogy urbánus, progresszív, liberális és Európa párti értékrend. És a kérdésed, amit Katkához intéztél, de talán annyival hadd egészítsem ki, hogy hát de Marci, majd kiderül. Azért indítjuk most az 5 igenes aláírásgyűjtésünket, hogy meg tudjuk nézni az utcán, hogy jön, mit mondanak nekünk az emberek, hogy mekkora igény van erre. Jó. Aztán ugye a választáson aláírásgyűjtéssel lehet elindulni. Igen. Hát ha van rá igény, akkor majd aláírnak nekünk az emberek. Ha pedig nincs rá igény, akkor nem írnak alá.
Jó, világos, azt tudom megérteni, hogy azt várjátok el a szavazóktól, hogy akik kormányváltást szeretnének, és Magyar Péter szeretnék látni miniszterelnökként, azok szavazzanak egyénében egy Tiszás jelöltre, de listán támogassák a humanistákat, mert az az állításatok, hogy ez fogja majd elhozni a rendszerváltást. Jól értem?
Jól érted, jól érted. Ez végülis taktikai szavazás hasonló ahhoz, mint amit te 2018-ban vetettél talán fel először.
Ennek semmi köze nincs a taktikai szavazáshoz, csak szeretném mondani, hogy próbálom megérteni magát a helyzetet, hogy ugye 71 jelöltre mindenképpen szükségetek van ahhoz, hogy tudjatok listát indítani.
Aha, igen.
Onnan fogtok szerezni 71 embert, aki erre vállalkozik?
Onnan, hogy jelentkeznek. Onnan szerzünk 71 embert. És én azt gondolom, hogy egyébként sokkal könnyebb azt
mondani... Mostantól kezdődően fogtok toborozni?
Természetesen én már beszélgettem, vagy igyekeztem beszélgetni emberekkel az elmúlt időszakban is. Nem vagyunk túl messze a 71-től, ezt tudom mondani.
Ezt komolyan mondod?
Igen, komolyan mondom. És tudod, hogy miért? Mert sokkal könnyebb azt mondani, hogy hiszek egy értékben, és adom a nevemet ahhoz, hogy egy lista el tudjon indulni, és egyébként vállalom azt, hogy én a Tiszapárt vagy Magyar Péter jelöltjét fogom támogatni az országgyűlési választáson, sőt, kifejezetten arra buzdítom a szavazókat, hogy egyéniben rám ne csak az általam képviselt listára szavazzanak. Szerintem ez sokkal egyszerűbb feladat, mint azt mondani, hogy találunk az adott körzetben olyan embert, aki ugye egy klasszikus jelölti helyzetben oda mindenképpen kell, beágyazottsággal rendelkezik, helyben is mehet. Ugye ez az egyéni jelölteknél valamennyire fontos, elsősorban a párta fontos, ezt tudjuk, de azért mégis tud, most nem akarok pontatlan lenni, de azért mondjuk ilyen 5% különbséget az tud hozni, hogy egy jelölt mennyire beágyazott helyben vagy nem. Éppen ezért mondom azt, hogyha emberek hisznek abban, amit mi mondunk, hogy kell egy másik hang, hogy kell egy olyan hang, aki kimeri mondani, és történelemben először aláírás mer gyűjteni azért, hogy a melegek házasodhassanak és örökbefogadhassanak, vagy az, hogy a nőket meg kell védeni, vagy az, hogy legyen már egy alkotmányos reform, hát milyen rendszerváltásról beszélünk akkor, hogyha nincsen mondjuk közte egy új alkotmány, és nincsen közte egy új választási rendszer, ami nélkül könnyedén be tudja magát betonozni egy kétharmados hatalom.
Ezt értem, csak bocsánat, mert ugye mindketten voltatok már számos helyzetben aláírás gyűjteni a régi, vagy hát mostani, nem tudom igazából, hogy álltok a pártjaitokkal, szóval gyűjtöttetek már aláírást, az egy embertelenül nehéz munka, és ha jól értem, ti arra akartok gyűjteni embereket, hogy azért végezzék el ezt az embert próbáló munkát, hogy végül aztán ne kapjanak szavazatot egy választáson.
Hogyha erre reagálhatok engem, pont ma reggel hívott fel egy olyan barátom, akivel 15 éve nem beszéltem szerintem, és ő pont azzal keresett meg, hogy milyen jó az, amit csinálunk, és ő szívesen segítene, lenne jelölt, ő pont azért lenne jelölt, mert amúgy van egy főállása, azt nem akarja otthagyni, hisz egy értékrendben, szeretne egy sokszínű parlamentet, és igen, szeretne egy olyan kormányt, amely Magyar Péter által van vezetve, de nem csupán Tiszás képviselők ülnek a Fideszen meg a nácikon kívüli pasforokban a parlamenten belül. És ő azt mondta, hogy ő erre simán rászán 2 hetet az életéből, van 3 haverja, aki segít neki, megcsinálják. Szerintem ez tényleg egy olyan feladat, ami sokak számára talán könnyebben vállalható, mint az, hogy szegény ember oda megy és azt mondja, hogy igen, én meg fogom nyerni ezt a körzetet.
Oké, ugye itt Párbeszédhez közel álló forrásaink úgy nyilatkoztak, amikor próbáltunk készülni az interjúra, hogy kifejezetten kéritek a potenciális jelölteket, hogy ne a saját lakóhelyükön induljanak el, nehogy az esetleges ismertségük miatt szavazzanak rájuk. Helytálló ez az értesülés?
Valóban beszélgettünk arról is, hogy aki kellemetlennek érezni, vagy úgy érezni, hogy ezzel megzavarná a választókat, az induljon egy másik körzetben. Ilyen beszélgetéseket valóban folytattunk, és szerintem ez helyes is ebben a helyzetben.
Ugye olyan kerületekben is kellene indítani a humanistáknak jelölteket, mint mondjuk a Hajdú 6-os körzet, ami Hajdúböszörmény központú, a Baranyai 4-es, ami Szigetvár központú, vagy a Somogy 4-es, ami Siófok központú. Na most itt az EP választások alapján, itt gyakorlatilag majdhogy nem az aláírások számát is alig meghaladóan sikerült szavazatokat gyűjteni. A Hajdú 6-osban 823 szavazata volt a Momentumnak 2024-ben, Baranyai 4-esben 804, a Somogy 4-esben 876, és hát ez ráadásul egy sokkal jobban beágyazott, nagyon ismert párt. Hogyha csak azt vesszük alapul, hogy ti ténylegesen az 5%-os küszöbhöz szükséges, hát minimum 250 ezer, ugye nyilvánvalóan a részvételtől függen akár 280-290 ezer szavazatot össze akartok gyűjteni, hogyan tervezitek mondjuk ezekben a körzetekben megmozgatni a választókat?
Én amúgy a 2018-as országgyűlési kampányra gondolok mindig ilyenkor, amikor a Momentum is egy induló párt volt.
És elbuktátok.
Hát te... Mind a 106 körzetben lett jelöltünk, hogyha jól emlékszem.
Nem, 90 nem is sikerült jelöltet állítanatok.
Akkor, bocsánat, akkor lehet, hogy mennyi, 90 sokban, nem emlékszem pontosan a számokra, de majdnem az összes egyénével.
9 hiány, volt 9 körzet, ahol nem sikerült 500 aláírást összegyűjteni. Annak a Momentumnak, igen, mondom még egyszer, ami a Nolimpia kampány után volt, amiről az egész ország visszhangzott.
Hát jó, igen, de azért én emlékszem arra a kampányra, hogy azt hány emberrel csináltuk, milyen nehéz helyzetben. És akkor ugye a Momentumra mondta azt az akkori MSZP, azt hiszem, hogy akkor nekünk nem volt szabad elindulni a választáson, és mindennek ellenére csupán azért, mert hittünk valamiben, igenis, nyakunkba vettük a várost a hideg, ködös napokon, végig kopogtattuk a házakat, és elmondtuk az embereknek, hogy szeretnénk egy másik Magyarországot.
És ahol... végén mi lett, Katalin?
Összegyűjtöttük az induláshoz szükséges aláírásokat, és lett országos listánk. És utána a Momentum nem jutott be a parlamentbe, azt követően viszont elég sokáig egy elég sikeres párt volt a magyar politikában.
De a lényeg az, hogy nem jutottok be még így se akkor a parlamentbe.
Hát akkor nem. De hát ez mit bizonyít? Ugye most arról beszélgetünk, hogy nem lehet elindulni? Hát miért ne lehetne
elindulni? Senki nem mondta, azt nem lehet elindulni. Nyilvánvalóan egy demokráciában az indít el pártot, aki ezt szeretné, és megfelel a törvényességi követelményeknek. Én csak a dolognak a megalapozottságát próbálom kérdezni, hogy milyen megalapozottság van annak, hogy ez a formáció kevesebb, mint 5 hónap múlva képes lesz megugrani az 5%-os bejutási küszöböt. Hát,
szerintem régen rossz az, hogyha valaki úgy vág vele egy olyan projektben, mint amivel mi vágtunk bele, hogy az kizárólag számokra, meg statisztikákra, meg mérésekre alapozzák.
Úgy nyilván voltak ilyenek.
Tessék?
Ezt hívják professzionális politikának.
Én azt gondolom, hogy egy kicsit túl régóta csinálunk olyan politikát, amikor ilyen számoknak nézzük az embereket. Mi azért csináljuk ezt, mert mi ebben hiszünk. Mert mi azt látjuk a környezetünkben, hogy erre van igény. És azt látjuk, hogy egy jobb országot tudunk építeni akkor, hogyha igenis van egy progresszív párt is a parlamentben, aki adott esetben a kulcstörvényeken együtt tud működni Magyar Péterrel. És mi hiszük azt, hogy ennek van megalapozottsága, és ezt meg tudjuk teremteni. Nehéz lesz? Igen. De ezt mi bevállaljuk, okay. Mi ezt meg akarjuk teremteni.
Pihárd?
Hát én azon gondolkozom, és nagyon helyes, hogy ezeket mondod, mert ezek azok a dilemmák és nehézségek, amikkel nekünk szembe kell néznünk. Persze, senki nem tagadja, hogy nehéz összegyűjteni az ajánlásokat, de minden körzetben 500 ajánlásra van szükség, ezért én mindenkit arra kérnék, aki hisz abban azokban az értékekben, amit mi képviselünk, hogy már most jöjjön fel a honlapunkra, jelentkezzen be, és segítsen nekünk. Tehát ezeket meg kell ugrani, ebben igazad van. De inkább hadd kérdezzem meg, hogyha mondjuk tavaly január 2-án, Magyar Péter beszélgett egy jó barátjával, hogy ő szeretne indítani egy mozgalmat. Akkor hányan mondták volna azt neki, hogy ne viccelj már, hát ott vannak már a pártok, meg a régi ellenzéki pártok, meg a Fidesz. Tehát igen, valóban a kutatások leírnak bizonyos helyzeteket, de a politika változik. A szavazók azok nem egy pártnak a tulajdonai, a szavazók azok gondolkozó emberek, és nagyon sokan közöttük bizonytalanok. És nagyon sokan... és szerintem ez látszik a nyilvános térben, illetve én a saját ismeretségi körömben is érzem, nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, Marci, de én minden esetre érzek ilyet melegek között, heterók között, urbánusok között, hogy azt mondják, hogy kell a rendszerváltás, és elismerik Magyar Péter munkáját, de nem tartják elégnek. Azt érzik, hogy valami hiányzik, és valami másra is szükség van. Tehát az igény arra, az szerintem politikai. Mi azt érezzük, hogy más ezeket nem képvisel ilyen sarkosan, és nem adja ezt az ajánlatot, hogy egyszerre biztosítja a rendszerváltást és az értékeink képviseletét.
Oké, okay. Lesz-e ismert jelöltetek még? Ugye Szabó Tíme nevét revesgetik legalábbis az Zuhany híradóban, a Gulyás Ágyú média, Gulyás Balázs megkérdezte erről Szabó Tímeát. Ő egyértelműen nem zárta ki, azt mondta, hogy lehet, hogy még lesz a humanistáknak újabb bejelentései majd, és ez egyébként alapvetően teljesen mindegy, hogy milyen színekben, de el fog indulni majd egyéniben. Nem zárta ki igazából azt, hogy akár ezt humanista színekben teheti-e meg. Szóval lesz-e Szabó Tíme a humanisták jelöltje? Mm-hmm.
Nagyon fontos, ismét elmondanom. Mi humanisták listán kérjük az emberek szavazatát. Szabó Tíme szerintem egy nagyszerű képviselő, harmadik kerületet régóta képviselő aktívan, és ezt szeretné ezt a munkáját folytatni. De nem hiszem, hogy a pártlogók miatt lett egyéni képviselő, hanem a teljesítménye miatt. És ez ugyanúgy igaz más inkumbens egyéni képviselőkre is, akik például Hatházi Ákos esetében nem hiszem, hogy az ellenzéki szavazók örülnek, hogyha mondjuk ráindít valaki Hatházi Ákosra, akit aztán igazán nem lehet azzal vádolni szerintem, hogy jó ellenzéki volt, nélkül ugye nem tudnánk például 60 pusztáról. Tehát amit én itt mondok, az az, hogy az egyéni képviselői körzetek kérdése az ma még rendezetlen, és én csak a személyes véleményemet mondom el ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy valószínűleg a rendszerváltásra legalkalmasabb emberek Budapesten azok, akik már váltottak rendszert. Ez a személyes véleményem. De a humanisták listán fogják a szavazatokat kérni.
Világos. Csatlakozik-e még hozzátok ismertebb, korábbi más ellenzéki pártokban tevékenykedő jelölt, igen vagy sem?
A humanistákhoz bárki csatlakozhat.
Világos, de van-e olyan, akiről be tudtok esetleg számolni?
Hát, hogyha lenne olyan, vagy van olyan, akkor majd be fogunk róla számolni, Marci.
Inkumbens jelöltek bármilyen szempontból, akár egyéniben, akár a listátokon meg fognak-e jelenni?
Ilyen beszélgetéseket egyáltalán nem folytatunk. Az egyéniben most elmondtam a véleményemet. Én szerintem elmondtam a véleményemet.
Oké, okay. Kik lesznek a párt listának első öt helyén? Ha listás szavazatokat kértek, akkor a lista első öt helyén lévő szereplő kerülhet majd be egy következő országgyűlésbe. Ki az az öt képviselőjelölt, akinek a támogatására kéritek a szavazatokat?
Marci, ez nagyon kedves kérdés, de hát szerdán, két nappal ezelőtt jelentettük be, hogy indítjuk a mozgalmat. Vannak elképzeléseik, de nagyon messze vagyunk még, egész pontosan, ugye most november van, tehát akkor még 2-2,5 hónapra vagyunk a listaállítástól, amikor meghozzuk az ezzel kapcsolatos döntést, akkor nagyon szívesen tájékoztatjuk majd a Partizán nézőit exkluzív módon.
Én 5 nevet kértem, hogy van-e a párt birtokában, akiknek a támogatására kéritek az embereknek a figyelmét, szavazatát később majd a választáson, meg tudjátok nevezni ezt az 5 embert.
De akkor mi lenne meglepetés később? Mi jelen alapvetően értékek képviseletére kérjük a magyar
támogatást. Oké, de kik fogják képviselni ezt az értéket, vagy ezeket az értékeket?
Hát most éppen Katka és én képviselem ezeket az értékeket.
Ki lesz a listavezető?
Ilyen kérdésekkel szerintem, na Marci, szerintem pontosan ezek azok a technikai kérdések, ami miatt az ellenzék lukra futott nagyon sok.
Ti nem akartok egyéni képviselőket bejuttatni a parlamentbe, listás képviselőket akartok bejuttatni. Szerintem bárki, aki figyelmet szentel rátok, joggal kérdezi azt, hogy rendben van, kik lesznek a humanisták képviselői, hogyha adott esetben úgy döntök, hogy szavazatot adok rájuk.
De majd ezeket a képviselőket be fogjuk jelenteni. Egy dolgot tudok garantálni a kedves nézőknek, olyan képviselőjelöltek lesznek a humanisták színeiben, akik rendszerváltást szeretnének, jogállami reformot, a nők jogainak a helyreállítását, az egyenlőséget biztosítani, az európai elkötelezettségünket megerősíteni, és a gyermekvédelemen sokat dolgozni.
Akkor ilyen jelöltjeink lesznek. Tiketten rajta lesztek egyáltalán?
Eszül rajta leszünk.
Az első ötbe lesztek?
Büszké, mi fogjuk vezetni ezt a listát, igen, Marci. Mert szerint, amikor majd úgy döntünk.
De most tényleg lesz a második?
Marci, ezt nem tudjuk. Majd meglátjuk, ha odaérünk.
Jó, oké. Okay. Ugye korábban volt arra példa, hogy a Fidesz aláírás gyűjtött kispártoknak, például ezt történt a Kutyapárttal 2022-ben is, ők emiatt fel is jelentették akkor annak idején a Fideszt. Milyen lépéseket tesztek, hogy elkerültek azt, hogy adott esetben a kormánypártok így próbáljon kedvezni nektek, vagy pontosabban azt az érdekét érvényesíteni, hogy minél több ellenzéki formáció versenyezzen az ellenzéki szavazatokért?
Ahogyan a Kutyapárt is feljelentést tett, mi is feljelentést fogunk tenni, hogyha ilyen történik. Én nem gondolom azt, hogy amúgy, szóval ami számomra teljesen bizarr, és most erre most hagyd térjek itt ki ennél a kérdésednél, jó? Tehát, hogy az elmúlt pár napban, amikor olvastam a kommenteket, és ez a kérdés különböző variációjában megjelent, hogy akkor a Fidesz az így hogyan támogat minket, meg hogyan fog minket segíteni, meg a Fidesz-el mi hogyan kollaborálunk. És én Teljesen megértem azt, hogyha egy politikus egy választáson indul, akkor lehet kritizálni mindent, amit csinál. Amit mond, ő kicsoda, amit a múltban csinált, bármit. De azért én egy dolgot hadd kérjek ki magamnak. Szóval az, hogy én a Fidesszel el tudnám képzelni azt, hogy én bármilyen formában kollaboráljak, azok után, hogy az elmúlt 6 évben a Fidesz engem a sárban húzott végig, hogy mindenféle botmixeres gyilkosnak bélyegeztek, hogy kirakták az esküvőim képeit az internetre. Tényleg olyan szintű gyalázkodást kaptam, csak azért, mert az Európai Unióban beleálltam a korrupciójukba, amiért szerintem nagyon kevés ember. Szóval, hogy valaki érdekelt a rendszerváltásban, az szerintem biztosan én vagyok, és aki biztosan nem fog kollaborálni a Fidesz undorító módszereket alkalmazó
igen, bocsás,
embereivel, az biztosan én vagyok.
A kollaboráció vágyát vetettem föl, mert
de,
ugye nem kell
bocsánat, de azért
az nem kell kollaborálnotok, hogy adott esetben az, hogy ti szuverén módon elindultok, meg vagytok győződve ezeknek az értékeknek a jelentőségéről, szeretitek hozzájárulni a választás sikeréhez, az ellenzék sikeréhez, ez találkozhat a Fidesz érdekével, független attól, hogy kollaboráltok el velük, vagy sem.
El fogjuk őket zavarni. Úgy fogunk erre reagálni. Bocsánat.
Oké. Okay. Nagyon komoly költségei vannak egy országgyűlési kampánynak. Kampányszakemberek, akikkel most beszélgettünk az elmúlt napokban, ezt 100 milliós tétterre is akár taksálják, ahhoz, hogy jelöltek legyenek, aláírásokat lehessen összegyűjteni, jelen lehessen lenni a social médiában, adott esetben aktivistákkal a terepen és így tovább. Miből tervezitek finanszírozni a kampányt?
Miután összegyűjtjük a szükséges ajánlásokat, és azt látjuk, hogy van igény arra, hogy meg tudjuk jeleníteni ezt az értéket, ami ki tudja egészíteni a rendszerváltást. Ugye a választási induláskor van állami támogatás minden pártnak, aki tud indulni. Ezt nyilván annak megfelelően fogjuk felhasználni, hogy milyen támogatási szintet látunk magunk körül.
Tehát akkor alapvetően az állami támogatásból gondoljátok a kampányt megvalósítottanak?
Azt gondolom, hogy ezen a ponton ezt lehet mondani, hiszen nem állnak mögöttünk oligarchák, és ne is álljanak. Viszonylag, hogy is mondjam, ilyen garázscéges megközelítésekkel most gondolkoznunk, ami nagyon sarkalja a kreativitást is egyúttal, de mivel azt gondoljuk, hogy az, amiről beszélgettünk, az egy hiány, azt gondoljuk, hogy erre van politikai igény, van arra igény, hogy egyszer legyen rendszerváltás és egy ilyen markáns európai progresszív értékképviselet, ezért azt is gondolom, hogy jönnek majd emberek és segíteni fognak munkaórával, aktivistaként és jelöltként.
Oké, tehát akkor azt egyértelműen tagadjátok, hogy bárki pénzember adott esetben bármilyen formában anyagilag támogatná a pártot és annak az indulását.
Pénzember? Biztos nem.
Nincs ilyen, Marci.
A háttérbeszélgetéseken előkerült többször is Mesterházi Ernő neve, ezért akartam rákérdezni. Kapcsolatban álltok-e vele, hogy bármilyen módon ő támogatja a párt működését?
Nem, és nem is tudom, hogy Magyar Péter egyáltalán honnan vette ezt a marhaságot. Én javasolnám elnök úrnak, hogy óvatosabban fogalmazzon, vagy jobban válogassa meg a barátait, mert kellemetlen helyzetbe kerülhet az, aki akár jó szándékkal is, de ilyen valótlanságokat ír ki a Facebookra.
Én nem Magyar Péter Facebook kommentjéből vettem ezt, hanem tudom, a háttérbeszélgetéseken került el ez a dolog, de akkor ezt most tisztáztuk.
Biztos, igen. Hogy nem.
Jó, 2021-ben mindketten az ellenzék egységes indulása mellett érveltetek még. Richard, te itt a Partizánban vitatkoztál Kovács Gergellyel, hogy miért rossz ötlet politikailag a kutyapárt külön indulása. Katalin, te pedig a 2022-es választás után azt is írtad, hogy idézlek, az ellenzék egységes, őrizzük meg ezt. Mi változott, hogy most mégis a különindulás stratégiája mellett vagytok? Azon kívül, hogy Magyar Péter nyilvánvalóan nem akar veletek közösködni, tehát nem lehettek tiszás jelöltek. Nem volna jobb ezt tudomásul venni?
Én nem szeretnék tiszás jelölt lenni, Marci. Én a Tisza egy másik értékvilágot képvisel, mint amit én, és ezzel semmi gond nincs. Azt gondolom, hogy egy értelmes demokráciában a pluralitás az érték. Érték az, hogy több véleményen vagyunk, érték az, hogy vitatkozunk egymással, és érték az, hogy ezt egyszerre képviseljük. Megjegyzem, hogyan lesz rendszerváltás, hogyha ez nem tud megjelenni, ha azt várjuk, hogy a kvázi egypártrendszert egy másik kvázi egypártrendszer váltson le. Azért az egy kérdés. De hadd mondjam el, hogy ott ugye nem vagyunk az ellenzék egység ellen, hiszen pontosan arról beszélünk, Marci, hogy támogatjuk Magyar Pétert, és támogatjuk azokat a jelölteket is, akiket Magyar Péter támogatni fog, mert a választás az egyéni körzetekben dől el. De a Tiszapárt szemben a korábbi összefogás listával nem képviseli azokat az értékeinket, vagy értékeket, amiben mi hiszünk, és azt gondoljuk, hogy akkor ez egy remek lehetőség arra, hogy kompromisszumok nélkül, amiben mi a Katkával, és azokkal, akik csatlakoznak hozzánk.
De bocsáss meg, tehát 2014-ben 250 ezer szavazat kellett az 5%-hoz, 2018-ban 290 ezer szavazat, 2022-ben 272 ezer szavazat. 18-ban sem a Momentum, sem a Kutyapárt, 2022-ben önállóan indulva a Kutyapárt nem tudta ezt elérni. Az Együtt, ami még szintén egy törpepártnak volt nevezhető, de nyilvánvalóan sokkal ismertebb volt, országosan ismert politikusai vezették a listát, ők az 1%-ot sem érték el 2018-ban. Ugye ma Kovács Gergely 2021-ben pont a veled való vitában hevesen érvelt amellett, hogy igenis van a kutyapárt mögött 5%-nyi szavazóbázis. És tehát ráadásul egy olyan pártnak vagy a társadalmi, azt hallgassuk el, amely országos választáson önállóan soha nem mérette meg magát. Mi alapján tudjátok venni azt az őszinte bátorságot, hogy azt gondoljátok, hogy most elindulva 5 hónap alatt lesz közel 300 ezer szavazótok?
Egyfelől kint volt a Pride-on, Marci, 350 ezer ember.
Miattatok?
Dehogy miattunk, Marci, azért az ügy miatt. És szerintem ez nagyon fontos kérdés, hogy itt ez nem rólunk szól, ez nem a Katkáról, meg rólam szól, hogy mi milyen politikusok
vagyunk.
De miért
feltételezett, ezek az emberek titeket fognak inkább választani, mint a biztos Tiszát, akinek legalábbis a parlament való bejutása nem kérdés. Nálatok még ez is a kérdés.
Az a dolgunk, Marci, hogy beszéljünk az emberekre, és meggyőzzük őket. Hát erről szól a politika. Nagyon furcsa lenne azt mondani, nem, hogy itt van ez a... Hogy itt vagyunk, képviselünk egy értéket, amit úgy látom, hogy nagyon más nem akar megjeleníteni ezen a választáson, vagy nem úgy, hogy
szeretnénk. A DK is.
Nem, én elmondtam erre, hogy én elmondtam, hogy én nem azt látom, hogy ők ezeket az értékeket így képviselnék.
Ebben van egy csatlakozását, mint
ebben van egy véleménykülönbség, akkor most kettőnk között.
Nem között, nem velem van, én csak reprezentálom azt, hogy mit képviselnek a nyilvánosságban.
Abszolút tudom. Tehát kint volt 350 ezer ember, és én azt haláltam, és azt éreztem, hogy ennek a 350 ezer embernek nincsen képviselete. És hogyha azt gondoljuk, hogy...
Szerinted ők így érték meg?
Aztán én ezt éreztem, gondolom.
Te elvileg főnököd, Karácsony Gergely hívta ki őket, és tartott egyébként egy politikai beszédet a gyűlés végén.
És ezzel mi a probléma?
Hát most azt mondtad, hogy nem volt vezetőjük.
Én azt mondtam, hogy nincsenek, de ez a hang nem lesz képviselve a következő országgyűlésben, hogyha mi nem adjuk ezt az ajánlatot. Nekem ez az érzésem. És pontosan azért, mert a saját ismeretség körömben is ezt látom, Marci, folyamatosan, hogy húzzák az emberek a szájukat, pontosan azért, mert tudják, hogy rendszerváltásra van szükség, elismerik Magyar Péter baromi kemény munkáját, azt, hogy milyen ütésálló, és elismerik azt, hogy szeretné ezt a rendszert leváltani, de azért nem feltétlenül értenek vele mindenben egyet, és azt érzik, hogy talán nem áll hozzájuk igazán közel. Nagyon sok ilyen ember van.
Okay.
Azt mondani, hogy meg se próbáljunk egy ilyen ajánlatot tenni, az szerintem hatalmas felelőtlenség volna.
Okay. Katalin, te mondom még egyszer, több kampányt is végigcsináltál már, amelyek nem eredményezték azt, hogy az országgyűlésre tudtatok bekerülni. Mit kell másképp csinálni a humanistáknak, hogy 5 hónap alatt sikerüljön azt megépíteni, amit nem sikerült korábban, akár másfél év alatt és sokkal nagyobb bázissal elérnie, például mondjuk a Momentumnak?
Mit kell máshogy csinálnunk most? Ez egy jó kérdés. Én alapvetően azt gondolom, hogy... sokkal egyértelműbbnek kell lenni abban, hogy mit szeretnénk a világtól, mint korábban. Azért, hogyha belegondolunk a korábbi ellenzéki kampányokba, azért azok is, most tudom, hogy a momentumos kampányokra kérdeztél rá kifejezetten, de hogy én most hadd válaszoljak kicsit így inkább ilyen általánosabban, és aztán majd kitérek rá, hogy azért nagyon sokszor éreztem azt, hogy annyit mond az ellenzék, hogy bármi, mindegy, csak Orbán takarodj. Hogy ezeket az értékeket, amikben mi most hiszünk, most félre kell tenni, most ez nem számít, most ezeket a budapesti urbánus dolgokat nem szabad képviselni, hanem hogy most van egy út, és csak azt lehet követni. És azt érzem, hogy emiatt talán tényleg kialakult ez a helyzet, amire a Ricsi is utalt, hogy sok ember nem érezte magát reprezentálva, nem érezte azt, hogy ez a kampány róla szól. És persze mások meg igen, és az is jó, csak hogy
ez a korábbiakról is elmondható. Most mit kell másképp csinálni a parlamenti bejutáshoz való szükséges szavazatmennyiség összeszedéséhez?
Szerintem azt kell csinálni, hogy a következő hónapokban nagyon következetesen ki kell állni azért, hogy a humanisták lehetnek a garanciája annak, hogy valódi rendszerváltás legyen, hogy a nők jogai, az egyenlőség, az európai kérdések, a gyerekvédelem igenis erőteljesebben megjelenjen abban az új parlamentben, amit alkotunk, az alkotmányosság, a választási reform, ezek az értékeink, amikben hiszünk, hogy ez erről szól. Ez nem technikázás, meg nem az, hogy ki van a lista 133. helyén, hanem ez egy erőteljes, markáns értékajánlat. És az, ami még más, talán, hogy én tényleg úgy érzem, hogy ezzel a listás kampánnyal mi egy olyan dolgot hozunk be a politikába, amit korábban még senki nem csinált. Ilyen még nem volt. És nyilván ezért is szkeptikusak sokan, mert ilyet még nem láttak. De én úgy érzem, hogy az, hogy mi listán kérjük a szavazatot, így nem veszélyeztetve a kormányváltást, egyébként...
Dehogy nem, bocsáss meg, hogyha nem sikerül egyébként megugrani a bejutási küszöböt, akkor akár 220 ezer szavazat is elveszhet, mert hogy az nem számítódik bele semmilyen módon majd a mandátum kiosztásba.
De bocsáss meg, Marci, hogyha azt mondod, hogy lehet, hogy 220 ezer ember szavaz arra, amit mondunk, az azt jelenti, hogy van erre társadalmi igény.
Akkor ezt a legjobb szenáriónak mondtam, én azt mondom, ennél... hogy ha nem sikerül elegendő szavazatot, akár csak egy ilyen is kevesebbet szereztek, mint amennyi kell az 5%-os küszöb megugrásához, akkor azok a szavazatok mennek a levesbe.
Én szerintem két opció van, Marci. Mivel a választás az egyéni körzetekben dől el, ezt nem győzöm hangsúlyozni, ezért nagyon fontos, hogy ott mindenki Magyar Péter jelöltjét támogassa. Listán mi kívánunk adni egy értékajánlatot. És akkor szerintem mindentől valójában két opció van. Vagy az van, hogy vannak olyan emberek, akik szeretnék ezt az értékajánlatot, okay. És szeretnék ezt, hogy kiegészítse a rendszerváltást, és akkor bőven meg lesz a szavazatigény, vagy azt fogják mondani, hogy erre nincsen igény, akkor pedig az a helyzet, hogy láttam ezt néhány kommentben, hogy el fogtuk vinni 1-2%-ot, tehát bocsánatot kérek, a Tiszát most utolsó emlékeim szerint 7-15%-os fölénybe mérik. Ez tök abszurd állítás. Tehát hogy akkor azt fogja jelenteni, hogy a szavazóink meg fogják nekünk köszönni a bátor kiállást, és azt fogják mondani, hogy most nem erre van lehetőség, semmi okay. gond. És erre hadd mondjak még egy dolgot, Marci. A Pride alatt, ami engem inspirált történet, a Pride hónapjában csináltam egy kampányt, merj önmagad lenni, ez volt a neve. Olyan embereket állítottam ki, akik engem inspiráltak, mertek változtatni a világon. Lüklik Vilma, az első magyar diplomás nő, Harvey Milk, Rosa Parks. És Rosa Parks története engem mindig velőmig hatol. Képzeld el, ott, hogy 1955-ben egy amerikai városban, ahol a feketék nem jöhetnek ugyanarra a helyre, mint a fehérek. És itt van ez a nő, és egy, nem tudom, talán kedd, vagy csütörtök, nem emlékszem, hogy milyen nap délutánon, azt mondja, hogy nem adja át a helyét. Hányan mondhatták neki azt a buszon, hogy de mibe kerülne arrébb ülni? Nem érek el oda a gyerekhez, mennem kell bevásárolni, nem tud tovább haladni a busz. Hányan mondhatták ezt neki, Marci?
Nagyon sokan mondták ezt neki. Azért a faji szegregáció Amerikájában ellenállni azért valószínűleg más típusú politikai merészséget és bátorságot jelent, mint mondjuk 2026 Magyarországán elindulni egy választáson.
Melegként kiállni 2025-26 Magyarországán, az milyen típusú bátorságot kér, Marci? Én meleg politikus vagyok. Pontosan tudom, hogy milyen érzés az, amikor az embernek szorongva kell felnőnie, szorongva kell élnie, és gyűlöletkampányokkal kell szembesülni.
Te lennél a magyar Rosa Parks?
Nem, véletlenül sem szeretném magam Rosa Parkshoz hasonlítani. Én csak azt
tettem most.
Én csak azt mondtam, hogy minden első lépés nagyon nehéz, és mindig nagyon nehéz először kiállni, és azt mondani, okay. hogy szeretnénk valamit máshogy csinálni, okay. mint eddig. És én azt is gondolom, hogy az viszont, hogy az én közösségem, az LMBTQ közösség folyamatosan azt kell, hogy hallgassa, hogy bocs, a ti ügyetek nem olyan fontos, arról még nem kell annyit beszélni, mert az már amúgy is megvan, mert Budapest már megvan, meg a liberális és zöld progresszív szavazók amúgy is megvannak. Ez szerintem nem helyes.
Okay.
Ajánlatot legalábbis adni kell, Marci.
Jó. A Tisza és Vitéz Dávid is azzal vádolja Karácsony Gergelyt, hogy gyakorlatilag stikában ő szervezi, támogatja a ti formációtokat, miközben Karácsony Gergely arról beszél nyilvánosan, hogy elemi érdeke, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök. Kérek, hogy tisztázzátok. Formálisan, informálisan, bármilyen formában a főpolgármester támogatja a kezdeményezéseteket, igen vagy nem?
Karácsony Gergelynek szerintem nagyobb humanista nincsen a magyar politikában, de Gergőnek azzal kell foglalkoznia, hogy a fővárost Budapest érdekeinek egészét képviselje egy baromi nehéz helyzetben, amikor gyakorlatilag a kormány csőd közeli helyzetbe.
Bocsánat, válaszolok. Kérdésem, hogy válaszolni, mert értem, hogy nehéz a helyzetben a főváros, szóval még egyszer, támogatja a humanistákat bármilyen formában Karácsony Gergely, igen vagy nem?
Karácsony Gergely szerintem humanista értékeket képvisel, de az országos politikában, ahogy ezt egyébként két nappal ezelőtt el is mondta szerintem az egyenes beszédben, nem fog részt venni. Az az állítás pedig...
Jó, tehát akkor nem tudod kijelenteni azt, hogy nem támogatja a humanistákat Karácsony Gergely.
Karácsony Gergely, azt tudom mondani, amit Gergő is mondott a nyilvánosságban, nem fog részt venni a 2026-os választáson. Azok a hazugságok, amit Vitézi Dávid mond azzal kapcsolatban, hogy a humanista párt azért indul, mert Gergőnek lesz a miniszterelnök jelöltje, ezek hazugságok. Dávid hazudott a...
De ha hazugság, akkor minden tudod azt mondani, hogy Karácsony Gergely nem támogatja semmilyen formában a humanistáknak azt a szervezkedését.
Én azt nem tudom, hogy Karácsony Gergő hova fog szavazni 2020 áprilisában.
A párt szervezésében, bármilyen formában.
A párt szervezésében nem vesz részt Karácsony
Gergő. A párt működtetésében, létrehozatalában, formálisan, informálisan
nem vesz részt. Természetesen körülbelül Gergőt a mi indulásunkról részleteiben múlt héten pénteken tájékoztattam.
Múlt pénteken. Úgyhogy június 16-án meg volt az alapszabály.
Igen. Karácsony Gergő nem vesz részt a humanista párt szervezésében, még egyszer mondom, Gergőnél nagyobb humanista szerintem nincs, de neki most...
Várj, bocsáss meg, te azt mondod, hogy múlt Pénteken? Mit mondtál? Bocsáss meg.
Igen, igen, múlt pénteken tájékoztattam az indulás részleteiről, Gábor.
Tehát június 16-a óta eltelt nagyjából 4 hónap, te annak a pártnak voltál a társelnöke, amely lényegében támogatta az ő főpolgármester indulását, illetve úgy voltál a frakció vezetője a közgyűlésben, ugye közben egy másik pártnak az indulását szervezted?
Én beszél... Tegyünk itt tisztába két dolgot, oké, Marci?
Erre irányul a kérdés.
Oké. Én azt gondolom, hogy most a humanisták azok, akik képesek összekötni azokat az embereket, akik a zöld, a liberális és progresszív értékeket képviselik. Szerintem ez fontos, Marci.
Ez egy nagyon fontos politikusi erény, és én még elismerő is vagyok ezzel a típusú következetessége és állhatatossággal, de azért ezt a kérdést mindenképpen tisztázzuk. 4 hónapon keresztül, vagy hónapokon keresztül legalábbis, te úgy szervezted ezt a pártot, hogy erről nem tájékoztattad Karácsony Gergelyt.
Én Karácsony Gergővel szoktam politizálni, nagyon sokat beszélgetünk, és megosztom vele a politikai nézeteimet. Azt megosztottam vele, hogy szerintem szükség volna valami fajta progresszív képviseletre.
Marci, tájékoztatod vagy sem arról, hogy csinálsz egy pártot?
Én arról pénteken tájékoztattam Gergőt arról, hogy a humanista párt Katkával közösen velem együtt el fog indulni.
Hónapokig ezt titokban tartottam előtte?
Nem kellett titokban tartanom, mert Gergőnek az a feladata, Marci, hogy a fővárossal foglalkozzon.
Hát, amit nem mondasz el valakinek, úgyhogy az nyilvánvalóan egyébként érinti az
hát, bocsánat,
működését,
kérek, Marci,
titokban tartásnak szokták nevezni a magyar nyelven.
De szerinted nem az a feladat a Gergőnek, hogy most a fővárosra koncentráljon? Mert szerintem az.
Hát én úgy látom, hogy nem tud koncentrálni az elmúlt 2 napban, legalábbis amiatt, mert a humanisták párt miatt kell magyaráznia.
Marci, nem
de erről ő tehet, bocsánat. Tehát miben érinti Karácsony Gergely működését az, hogy mi ketten belevágunk a humanista párt?
Hát az, hogy a frakcióvezetője a közgyűlésben egy új formációt indít el, ami nyilvánvalóan hatással lesz a 26-os választásoknak a kimenetelére. Miközben ő próbálja távol tartani magát az országos politikától, ráadásul próbálja meggyőzni a Tiszát arról, hogy nem jelent rájuk veszélyt, azért, hogyha egy tiszás képviselő adott esetben emiatt gyanakvással tekint a főpolgármesterre, az nem tűnik egy megalapozatlan, vagy adott esetben rossz indulatú hozzáállásnak, hogyha az ember egy olyan távolságban nézi, mint mondjuk én, mint műsorvezető. Vagy Katalin, bocsáss meg.
Hát, de most az, hogy Vitézi Dávid mit talál ki, vagy ki milyen dolgot vetít rá Karácsony Gergelyre, ez nem érinti a valóság elnevezésű bolygót. Ő a főpolgármester, ő azzal a feladattal foglalkozik, amire őt megválasztották. Mi egy teljesen más dolgot csinálunk a politikában. Most bocsánat, de az, hogy a különböző emberek milyen konteókat terjesztenek, az nem kell, hogy érintse a politikusi működésünket,
én
nem is szabad.
Akkor másként teszem fel a kérdést. Te például a Momentumot mikor tájékoztattad arról, hogy egy ilyen formáció létrehozatalára adtad a fejed?
Én a Momentumot Rózsa András elnökön keresztül tájékoztattam arról, hogy ez a humanisták pártja elnevezésű történet el fog indulni, kevéssel a videóm kikerülése előtt. A Momentumot arról tájékoztattam nagyon sokszor, nagyon intenzíven, hogy én támogatom azt, hogy legyen egy progresszív alternatíva a választáson. Tudják azt, hogy én kiálltam amellett, hogy ez a Momentum lehessen, tudják azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon rossz döntésnek tartottam a választástól való indulástól való távolmaradást.
Igen.
A tájékoztatást megkapták időben. Én bízom benne, hogy...
Időben az mit jelent? Mikor?
Mielőtt a videó megjelent volna.
Aznap?
Aznap. Igen.
Ugye a te pártunknak volt egy egyértelmű döntés arra vonatkozóan, hogy 26-os választáson nem indulnak. Te ugye a pártottól kaptál egy mandátumot a parlamentben.
Igen.
Miért mész szembe a párt akaratával, aminek a országgyűlési mandátumodat köszönheted?
Én ezt a mandátumot arra kaptam, hogy bizonyos értékeket képviseljek ebben a parlamentben. Hogy felszólaljak a bántalmazott nők jogaiért. Hogy felszólaljak akkor, amikor a magyar állampolgár társaimat diszkriminálják, csupán azért, mert esetleg férfiként férfiakat szeretnek. Azért kaptam, hogy például kiosztam Renner Erika Luk című könyvét a minisztereknek, akik ott ültek, és akiknek fogalmuk sincs, hogy milyen egy ilyen bántalmazást átélni. Én ezeket az értékeket továbbra is képviselni fogom. Nekem a Momentum sokat jelent, de engem az értékek vittek a Momentumba, ezek az értékek, amiket képviseltem, nem változtak azóta sem.
Az világos, de mondjuk azok az aktivisták, párttagok, akik mondjuk a különböző választásokon történő indulásodért rengeteg munkát tettek a Momentum építésébe, és most azzal szembesülnek, hogy egy prominens képviselőjük, aki ráadásul tényleg meghatározó arc volt országosan ennek a pártnak, aznap közli azt, hogy pártot vált, és egy új párt színeiben indul el a választáson, amivel egyértelműen szemben azzal a stratégiai döntéssel, amivel nyilván sok áldozatot hozva maga az egész politikai közösség elköteleződött. Szóval ezt hogyan lehetséges nem árulásként értelmezniük szerinted?
A politikában szerintem az ember nagyon sok irányba lehet lojális. És ez érthető, hogy mindenki más irányt választ, mi az a fő dolog, ami vezeti az ő döntéseit. Uh-huh. Az én döntéseimet az első pillanattól kezdve az vezette, hogy én milyen Magyarországot szeretnék építeni. Hogy mi az, amit képviselni szeretnék. Az az ország, ahol nem kell külföldre költözni ahhoz, hogy egyenlő jogaink legyenek. Egy olyan ország, ahol igenis lehet nőként is ugyanúgy boldogulni, mint egy férfinek. És ami nem Európa peremén van, hanem Európa szívébe tart. Én ezt az országot szeretném építeni. Én ezzel álltam a választók elé minden egyes alkalommal, és én hiszem azt, hogy az aktivisták is, amikor az aláírásokat gyűjtötték, azok nem azért voltak ott, mert engem annyira különösen szerettek, hanem mert hittek abban, amit mondok. És az, hogy ez a formáció megjelenjen most a politikai terepen, hogy legyen egy humanisták elnevezésű párt a következő parlamentben, hiszem azt, hogy ez mindenkinek az érdeke, aki ebben az országban hisz. És én ezt szeretném feltartani, én ezért vállalom ezt a küzdelmet, ez nekem sem könnyű. Mert könnyebb akkor képviselni ezeket az értékeket, amikor ezek népszerűek. Amikor az ember a címlapon van velük. Amikor az Európai Parlamentben mindenki tapsol neki. De az értékeket nem csak akkor kell képviselni, amikor ez egyszerű.
Világos. Visszaadod a mandátumot, mert a párt maga visszaköveteli azt.
Nem fogom visszaadni a mandátumomat, és fogom folytatni az európai értékek, a nők, az egyenlőség, és annak a Magyarországnak a képviseletét, amit vállaltam a választókat.
Világos Katalin, csak ugye te nem személyedben kaptad ezt a mandátumot, hanem megörökölted ugye Fekete Győr Andrástól, akit megfosztottak tőle, és az egyik, aki az egyik szószólója volt a Tisza támogatásnak, és a párton belül megküzdött azért, nyilván sokan kritizálták, hogy milyen módon, de mégiscsak megküzdött azért, hogy legyen egy álláspont arra vonatkozóan, hogy nem indul el a Momentum a 26-os választáson. Ugye a párt adta neked ezt a mandátumot, és azt kérik most, azért kérik most vissza, mert azt állítják, hogy te az ellenkezőjét csinálod, mint amit a párt eldöntött, közösségileg, kollektíven. Szóval, hogyha ezt a követelést, vagy ezt a kérést nem tartod magadra nézve kötelezőnek, miért bíznak benned a választók?
Tudod, hogy ki adta a Momentumnak a mandátumokat? A választók. Akik arra szavaztak 2022-ben, hogy ez legyen egy szabadabb Magyarország.
Momentumnak adták? Igen.
Igen. Egy olyan választási listára adták, ami azt kínálta a magyar választóknak, hogy egy európai, boldogabb, szabadabb országban élhessünk. Ezeknek a választóknak a képviseletéről a Momentum lemondott. Szerintem ez egy tragikus hiba. De én ugyanazokat az embereket szeretném képviselni, akik arra a közös listára szavaztak, amin az én nevem is rajta volt.
Jó. Mi lesz a párbeszéddel ezután?
A párbeszéd értékei ugye a progresszió, az igazságos Magyarország és egy zöld és fenntartható jövő. Ezek az értékek meg fognak jelenni a humanista pártban és humanista mozgalomban. Én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben, vagy legalábbis ebben az értelemben a párbeszéd itt tovább fog élni, de azt gondolom, hogy nem elég a párbeszéd. Valójában arról van szó, és ezt többször érintettük már ebben a beszélgetésben, hogy fontos találkozni azoknak az embereknek, akik a progressziót, az urbánus Magyarországot, a liberális és zöld értékeket képviselik. Bár erre hadd meséljek el nagyon gyorsan egy ilyen személyes, egy kis személyes marcián.
Várjál, bocsáss meg, de nem válaszolsz a kérdésemre. Mi lesz a párbeszéddel?
Azt hiszem, értem, technikai kérdésre vagy kíváncsi. A párbeszéd kongresszusának januárban kell majd egy végső döntést hozni a választással kapcsolatban, ahol én azt fogom javasolni, hogy a párbeszéd ne induljon a választáson. Ilyen formában a humanisták, a párbeszéd nem fog indulni a választáson, a humanisták fognak indulni a választáson.
Ugye van ez a kritika veletek szemben, hogy igazából maga a humanisták is elég erőteljesen a párbeszéd bázisán építkezik. Ugye Deselák Károly a humanisták pártnak az elnöke, korábban már három párban is végzett, tehát igazából ilyen pártigazgatószerű munkát, legutóbb ugye pont a párbeszédben. Akkor ott lehetne mondani még Perés Gábor irányába is erős szálakat, ő az egyik alelnökötök, Mayer Martin közeli rokona, ugyancsak rokona az alapszabályt hitelesítő Mayer Veronikának, és hozzá lehet még ezeket sorolni. Ugye Barna Judit, aki a Tiszának a fővárosi közgyűlésben helyet foglaló képviselője, azt írta ki a Facebook oldalára, idézem őt, azt sem lett száfolva, sőt, hogy a párt kampányát a párbeszédes Dorosz Dávid viszi, ex-főpolgármester helyettes, anno Karácsony kampányfőnöke, illetve azt is megjegyzi, hogy a honlapon keresztül, ha valaki arra fölmegy, akkor az alapszabály alapján láthatja, hogy az összes e-mail cím párbeszédes e-mail címekre vezet, és ez képeket is bemellékel, ahol valóban ezt lehet látni.
Hát teljesen természetes, hogy a párbeszéd részt vesz ennek a szervezésében, mégpedig a következő dolog miatt. És ez egy nagy vita.
Konkurens párt szervezésében.
Bocsánat, Marci, ugye, amiről mi beszélgetünk az, és ezt mondtam a beszélgetés elején is, hogy a párbeszédnek nagy szerepe volt a magyar politikában. Szerintem ez nagyon fontos. De a párbeszéd önmagában nem tudja betölteni azt a szerepet, amit a humanistáknak be kell, hogy képviselje a mostani választási helyzetben, kiegészítve a rendszerváltást, a liberális, a zöld, a progresszív és urbánus emberek közösségét. Éppen ezért van szükség arra, hogy egy új történetet kezdjünk. De a rendelkezésünkre álló erők, erőforrások és amennyi van tehetség, az szerintem akkor az szerencsés, hogyha ezt arra használjuk, hogy alternatívát teremtsünk, és nem arra, hogy látszat politizálást folytassunk. A politikának pedig szerintem az a része, hogy részt veszel a választáson, kiállsz a választók elé, elmondod, hogy miben hiszel. Irágos, mostani helyzetben kifejezetten...
Amit mondjuk egykori pártársaid, vagy jelenleg is pártársaid fogalmaznak meg veled szemben, nevezetesen, hogy kannibalizálod a párbeszédet.
Az, hogy nincs igazuk.
Mert?
Azért nincs igazuk, mert amit ők képviselnek, az tulajdonképpen az, hogy mindenki tegye fel a kezét, és ne csináljunk semmit. És azt gondolom, hogy ha valami az értékek elpusztításához vezet, az az, hogyha nem veszünk részt a politikában. A felelőtlen vezetői magatartás az volna, ha én engedném, sőt, tovább megyek, az volna az igazi megélhetési politikus magatartás, ha én azt mondanám, hogy ne álljunk ki, és ne mondjuk azt, hogy megpróbálkozunk egy nagyon nehéz helyzetben az értékeinknek a képviseletével, úgyhogy nem veszélyeztetjük a rendszerváltást, hanem támogatjuk Magyar Pétert, Magyar Péter jelöltjeit, de listán alternatívát kívánunk. Ezeket az erőket közösen másokkal, Katkával közösen ki kell szélesítenünk, és oda kell vinnünk a választók elé. Ez a felelős hozzáállás. Ha én azt mondanám, hogy lehetett volna ez is, Marci. Engedjük el, elcsorgunk áprilisig, kiadunk néhány sajtóközleményt, én elücsörgök a fővárosi közgyűlésben, sopánkodunk azon, hogy a városnak mennyire nincsen forrása, és a végén bejelentjük, hogy hát a párbeszéd sem indul a választáson, és hát nem tudunk csinálni semmit. Tulajdonképpen mi nem is haragudtak volna ezért az emberek. Azt hiszem túlságos, vagy nem lepődtek volna meg. Csak szerintem nem ez a felelős magatartás.
A világos, de te ugye egy mandátummal rendelkezel a fővárosi közgyűlésben, és nyilvánvalóan hatalmas szükség lenne a munkádra, hiszen a város gyakorlatilag csőd közelben van. Erről Karácsony Gergely napjában kongatja a vészhangokat, és próbálja tájékoztatni a közvéleményt. Most ehhez képest, hogyha elfogadjuk azt az állítást, amit ő mond, hogy ő nem vett részt ennek a pártnak a szervezésében, akkor gyakorlatilag azért mégiscsak úgy tűnik, hogy te, mintha nem nagyon lennél lojális hozzá, és ahhoz a helyzethez, amiben neki küzdenie kell most a különböző erőkkel, nincs közgyűlési többsége. Nyilvánvalóan alapvetően ki van szolgáltatva a Tiszának, és muszáj valamilyen módon az ő együttműködésüket megnyerni. Te pedig, miközben az ő abban a frakcióban vagy a vezető, amely ő is tag egyébként a közgyűlésben, annak az éléről egy új párt szervezésébe kezdesz, amit nyilvánvalóan a Tisza értékelhet úgy, hogy ez gyakorlatilag egyfajta ráindulás az ő 2026-os indulására. Szóval hogyan szolgálja igazából Karácsony Gergely főpolgármesteri működését az a politikai projekt, amit társban elindítottatok most?
Úgyhogy egy Budapest barát pártot építünk, egy olyan pártot, amelyik azt mondja, hogy Budapest nem elég, hogy túlél, és Budapest értékeit képviseljük.
Ugye én erről... a benned, hogyha hónapokon keresztül titokban tartottad előtt a pártszervezési munkádat.
De bocsánatot kérek, Marci, bocsánatot kérek. Amikor szervezünk és alternatívát és ajánlatot készítünk, annak van egy csomó előkészítési feladata. De amiről én válaszolni akartam...
De nem értemezte volna meg Karácsony Gergely azt, hogy erről tájékoztasd?
Karácsony Gergelynek nagyon-nagyon sok gondja van, azt gondolom, a főváros vezetésében, de amit most igazándiból a feladatunk az az, hogy azoknak a budapestieknek, akik igenis hisznek egy szabad, nyitott, progresszív Magyarországban, tudjuk, hogy vannak ilyenek, hiszen kint voltak a Pride-on, ezeknek az embereknek képviseletet biztosítsunk. És itt részben beszélek csak az értékekről, Marci. Én az arról is beszélek, hogy milyen helyzetben van Budapest. Talán ezt már említettük egy fél mondattal egy korábbi ponton. Hogy Budapest nem kap fejlesztést. Gyakorlatilag folyamatos túlélésben vagyunk, és küzdünk, mint malac a jégen, ha lehet ezt a mondást itt használni, azért, hogy valahogy a város működőképes legyen, miközben a város termeli az ország GDP-nek közel, nem tudom, majdnem 40%-át, és az adó bevételeinek harmadát. Azért ez nincs így rendjén. Tehát azt gondolom, és ez válasza az én mandátum kérdésemre, és a budapestiek engem azzal bíztak meg, hogy Budapest érdeke és a budapestiek érdekeit szolgáljam, és azt gondolom, hogy a humanisták indítása az a budapestiek és a városiak érdekét szolgálja, ilyen értelemben pedig biztos vagyok benne, hogy Karácsony Gergely főpolgármester érdeke, és hiszen az ő érdeke is az, hogy a következő kormány Budapest barát legyen.
Oké, okay. Perés Gábor bármilyen szempontból szerepet játszik-e a humanisták szervező munkájában?
Én nem kértem őt semmilyen szervezésre, Marci.
Tehát nem, nincs jelen a párt működésében?
Nincs.
Nem, nincs.
Jó, és még egyszer kérdezem, tehát erre, amit Barna Judit kiírt a Facebook oldalára, mi szerint az e-mail címek mindegyike párbeszédes e-mail címre vezet, erre mi a válaszotok?
Amit az előbb is elmondtam, Marci, az, hogy teljesen természetes, és megjegyzem, tehát azért itt úgy vagyok beállítva, mint hogyha én valamit nagyon titokban szerveztem volna, de bocsánat.
Az előbb mondtad el, hogy hónapokon keresztül nem tudod a Karácsony Gergely.
Pontosítsuk, mert Karácsony Gergelynek az a feladat, hogy Budapesttel foglalkozzon, de bocsánat, én az elnökséggel...
Az is a feladata, hogy politikai egységet legyen képes kovácsolni, vagy legalábbis lássa azokat a politikai folyamatokat, amelyekből építkezhet például. Felteszem, te is nehezményezed, hogyha mondjuk adott esetben hónapokon keresztül szervezett volna egy pártot, és az utolsó pillanatban közli veled, hogy ez lesz.
Én azt gondolom, hogy az lenne a probléma, hogyha nem lenne egy olyan párt, mint a humanisták, amelyik képviselni fogja a Budapest
értékét. Őrült ennek amúgy?
Én azt gondolom, hogy Gergő mindennek körül, ami értéket képvisel, és azt gondolja, hogy a legfontosabb az, hogy most rendszerváltást legyen Magyarországon, de erről okay. Szerintem őt kérdez majd meg a következő interjútokban, Marci.
Oké. Okay. Mindenképpen akarok arról kérdezni, hogy az ügyészség május közepén emelt vádat 7 személy ellen kreatív uniós pénz felhasználás miatt. Ugye ez az az ügy, amiben a ti családi vállalkozásotok, a Pannoni Nyomda Kft. Is érintett. Az egyik ügyvezető a vádlottak padjára is került. Na most te is az édesapád, mint korábbi és később ügyvezetők nem szerepeltetek a nyomozás terhetjei között. Ugyanakkor a vádemelést mindössze néhány héttel azelőtt követték el, vagy került igazából foganatosításra, hogy ti megalapítottátok ezt a pártot. Tehát fölmerülhet kritikusokban az a kérdés, hogy adott esetben van-e köze annak, hogy elindultok a 2026-os választáson, hogy esetlegesen ezzel valami fajta háttéralkut kötöttetek volna az orbáni ügyészséggel?
Hú, ez egy elég furcsa kérdés, de akkor hadd emlékeztessek mindenkit, ugye, hogy pontosan mi történt. Kicsit tényleg visszasatolva arra, hogy miért is teljesen abszurd az, hogy én a Fidesszel bármiben is bármikor megegyeznék. Amikor a jogállamisági feltételességi törvényt elfogadtuk az Európai Unióban, aminek az egyik tárgyalója voltam, az ezt bejelentő sajtótájékoztatót követő talán második napon ugye kijött valami teljesen bizarr videó, ahol valami Fidelitasos srác a fejére húzott valami Anonymous maszkot, és elkezdett mindenféle ilyen idióta vádakat mondani, hogy én egy oligarha vagyok, azért, mert egy cég, ahol annó dolgoztam, az majdnem egy évvel azután, hogy én már ezt a céget magam mögött hagytam, megnyert egy pályázatot. És elindult egy ilyen hónapokon áttartó ilyen, sőt éveken áttartó ilyen tényleg teljesen szürreális gyalázkodás, amikor mindenféle olyan dolgot kértek rajtam számon, aminek így a közelébe se voltam olyan emberektől, akiket nem is ismerek. Volt egy külön tegem a pesti srácokon akkor. Nyilvánvalóan teljesen bizarr az, hogy nekem ehhez bármi közöm lehessen. Hát rég nem voltam ott, amikor...
Az világos, hogy édesapád végig 50%-os tulajdonosa volt ennek a cégnek.
Nem. Nem volt. Biztos, hogy nem volt. Nézd meg a cégjegyzékben.
Most néztük meg, de rendben van, akkor, hogyha ez akkor nem volt, akkor ebben fogom magad korrigálni. Jó, tehát biztos az állításod, hogy édesapád akkoriban tulajdonjoggal nem rendelkezett
nem
a cégben.
Nem rendelkezett a cégben.
Oké. Okay. Jó. De akkor még egyszer kérdezem, tehát hogy az a vád, hogyha megfogalmazódik, hogy adott esetben bármifajta összefüggés lehet a között, hogy sem te, sem édesapád nem szerepeltek a vádemelést megalapozó feljelentésben, a vádiratban, bocsánat, illetve hogy elindul a párt, e között semmifajta összefüggés nincs.
Nincs, és én ezt szeretném magamnak kikérni. Azért nem szerepelek a vádemelésben, mert semmi közöm nincsen ahhoz a pályázathoz. Akkor én semmilyen jogi tisztséget nem töltöttem be, amikor ez a vizsgált időszak zajlott, semmi közöm nincs azokhoz a cégekhez, amikkel össze akarnak kötni.
Okay.
Én akkor már a Momentumban dolgoztam, azért találta ezt ki a Fidesz, mert neki mentem a korrupciójuknak. És azért az a gyalázkodás és gyűlölet hullám, amit én kaptam, hogy a hatóságok vegzáltak engem mindenféle idiótasággal, teljesen abszurd az, hogy ennek bármi köze lehetne a valósághoz. Okay. És ezek után, aki azt mondja, hogy én bármiben kiegyeznék azzal a társággal, aki ilyen abszurd módon engem megtámadott, az tényleg szégyelje magát.
November közepe van, egy hónap van még hátra, addig, amíg elindul a karácsonyi szezon, utána egy jó két hétre fog állni az ország, aztán januárban a legnagyobb hidegek közepette kell majd elkezdeni kampányolni. Mivel tervezitek megtolni ezt a hátra lévő 4 hetet? Úgy, hogy közben ugye nyilvánvalóan a politikai hirdetéseknek a kora lejárt a social médiában, rendkívül nehezített ma minden új zöldmezős beruházásnak elindulnia. Szóval, miről fog szólni a kampányotok?
Ugye ötigenes ajánlásgyűjtést indítunk, köszönjük szépen, hogy kérdezed. Ez egyébként nem teljesen véletlenül igyekszik visszaidézni az 1989-90-es négyigenes népszavazásnak a hangulatát, hiszen akkor is egy négyigenes ajánlásgyűjtés, illetve egykor egy népszavazás volt az, ami előtt tudta indítani a rendszerváltást, és ezekben azokról a kérdésekről szeretnénk beszélgetni, és kérjük az emberek támogatását, aki, mint például az alkotmányosság, hogy legyen egy új alkotmányos rendszer, a már sokat említett melegházasság és az örökbefogadás kérdése, a nők helyzete, Ukrajna támogatása, és a természetesen a gyermekvédelmi rendszer. Tehát azt gondoljuk, ez a következő szakasz, vasárnap 16 órakor, ha jól emlékszem, a nyugati téren fogunk kezdeni, és utána országszerte több helyszínen. Az első hét városai között biztos, hogy ott lesz Szolnok, ha jól emlékszem, ott lesz Miskolc, természetesen Budapest, Debrecen, és még jó pár, ezt szerintem hamarosan a Facebook oldalunkon majd elérhető lesz, és közzé tesszük. Úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk azt, hogy milyen visszajelzéseket kapunk, és hogy hogyan fogunk tudni az emberekkel beszélgetni. Ezzel kezdjük, és aztán majd meglátjuk.
Hogyan próbáltok magatokat észrevétetni egy rendkívül turbulens időszakban, amikor alapvetően nyilvánvalóan a Fideszre és a Tiszára fog irányulni a legtöbb figyelem? Katalin.
Azzal, hogy minden helyzetben következetesen és bátran fel fogjuk vállalni azt, amit a világról gondolunk. Hogy akkor is beleállunk mondjuk a melegházasság kérdésébe, amikor mindenki azt mondja, hogy ezt nem szabad. Akkor is ki fogunk állni a bántalmazott nők mellett, amikor erre mások azt mondják, hogy gumicsont. Be fogjuk járni az országot az aláírásgyűjtésünkkel, és nem fogunk elbújni azok elől a kérdések elől, amikre esetleg más politikusok nem mernek válaszolni.
Teljesen világos, csak milyen eszközökkel akarjátok mondjuk ezeket az ügyeket képviselni? Tehát mint például a bántalmazott nők helyzete rendkívül fontos kérdés ebben az országban jelenleg is, minden héten legalább egy nő kifejezetten kapcsolaton belül bántalmazásnak, erőszaknak a halálos áldozata lesz. Hogyan akarjátok mondjuk például ezt az ügyet képviselni?
Például az aláírásgyűjtésünkben egy nagyon-nagyon konkrét követelés szerepel erre nézve, az, hogy a nemi erőszak esetén változzon meg a BTK, és csupán a beleegyezés lehessen jogi alap arra, hogy... Bocsánat, belekeveredtem. Szóval, hogy a beleegyezés alapú modellt szeretnénk bevezetni a nemi erőszak büntetésénél, hogy igenis ne a nőnek kelljen bizonygatnia azt, hogy ő tényleg ellenállt, hanem annak, aki bántalmazta, annak kell bebizonyítania azt, hogy a nő ebbe beleegyezett.
Bármi más esetleg még, ami fontos lehet a kampányotok szempontjából, amivel meg tudjátok magatokat különböztetni a versenytársaktól?
Hát szerintem ismét csak azt tudjuk mondani, hogy az, hogy egy ebben a helyzetben, tudom, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy késő van, tudom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy semmi értelme, meg ne csináljon senki semmit, de azt gondolom, hogy önmagában az az állítás, hogy mi most kiléptünk a színre, és azt gondoljuk, hogy szükség van egy olyan urbánus, progresszív, liberális és zöld erőre, mint amilyen a humanisták. Én azt gondolom, hogy ez önmagában nagy érdeklődésre tart számot. Különösen, hogy ezzel az érdekes konstrukcióban indulunk, hogy csak listán kérjük a szavazatot. A másik, szerintem beszélnünk kell erről kint az utcán, ezért indítjuk ugye az országjárást, másfelől azért vagyunk itt is, Marci. És azért örülünk nagyon a kérdéseinek, mert ezek nyilván nagyon kemény kérdések, és a mostani politikai helyzetben, amikor az a tét, hogy lesz-e kormányváltás, lesz-e rendszerváltás, és hogy ez a rendszerváltás milyen lesz pontosan, ezeket a kérdéseket fel kell tenni, és minket szembesíteni kell vele, és erről beszélnünk kell, és el kell mondanunk a legjobb tudásunk szerint ez erre adott válaszokat, tehát ezt fogjuk tudni tenni, beszélni fogunk róla.
Ezt az országjárás és a kitelepülést hány ember szervezi jelenleg?
Ezt nem tudom neked pontosan megmondani, de nem túlságosan sok.
De nem mégis nem tudom, hány ember munkája
szerint. Mondjuk, aki mondjuk egy ilyen kitelepülést szervez, szerintem mondjuk egy tucat ember.
Tehát mondjuk 12 ember jelenleg.
Szerintem mondjuk igen. Szerintem
jó. Mondjuk a Momentumnál, amikor 2018-ban külön indultatok, akkor hány ember szervezte például az országos aláírásgyűjtést?
Ez egy nagyon jó kérdés, de szerintem ennél nem sokkal több.
Tehát azt gondoljátok, hogy ez a 12 ember alapvetően elégséges lehet az, hogy mondjuk a január-februáron induló aláírásgyűjtésben összeszedjétek majd a megfelelő
számot? Nyilván nem 12 ember fogja gyűjteni az aláírásokat. Ugye most a kérdés, ha jól értem, arra vonatkozott, hogy ki csinálja meg ennek a logisztikáját,
igen,
meg a
nemzeti
hátterét. Hát én amúgy azt gondolom, hogy egy jól működő csapat abszolút, hát nem kell 100 embernek ülnie egy kampányszobában ahhoz, hogy jó döntések szülessenek, az még talán árt is. Abban bízunk, hogy sok aktivistánk lesz, aki segít nekünk abban, hogy tudjunk egy progresszív értékajánlatot képviselni a kormányváltás követően, hogy tényleg a az értékeink részesei legyenek annak az országnak, amit felépítünk.
És látjátok az aktivisták áramlását?
Egyébként képzeld el, igen. Meglepően sokan írtak nekem is és Katkának is az elmúlt napokban, sőt, és akkor hadd mondjam el, mert ugye urbánus kérdésekről beszélgettünk, vagy legalábbis ez volt a szóhasználatban, de azért volt egy nagyon érdekes élményem, és ezt a sztorit akartam elmesélni neked szerintem egy 20 perccel ezelőtt, hogy felhívott egy nagyon jó barátom, aki egy Bakonyi faluban tanár. És azt mondja, hogy látták a bejelentést, és az egyik kollégája, aki egy 50 éves tanár, beszélgettek, nagyon szurkolnak, de azt mondják, hogy semmiképpen se felejtsük el megemlíteni a falusi urbánusokat sem. És egyébként egy ismerősöm pedig azt mondta, hogy az ő édesapja egy hajdúsági településen beszélgetett egy ismerősével, és ott is hallották azt, hogy mit szeretnénk, és értik, hogy mi az a konstrukció, és mi az a gondolat, amit mi képviselni akarunk. És csak azért mesélem el ilyen részletesen, mert az a helyzet, hogy szerintem van erre igény, amit mi mondunk, ha pedig van igény, akkor az emberek, akik ebben érdekeltek, jönni fognak, hiszen enélkül nem is tud működni.
Világos, de mondjuk hány aktivista jelentkezett konkrétan, amikor az elmúlt, nem tudom, két napban, amikor azért elég sok hír volt rólatok, tehát hogy most tényleg sokan találkozhattak ellenzéki érzelmű szavazópolgárok közül a nevetekkel. Hányan jelentkeztek és jelezték azt, hogy mi szeretnénk a munkánkkal támogatni benneteket?
A lista jelentkezés, majd a feliratkozás listát nem kérdeztem most meg, de csak engem személyesen legalább egy tucat ember keresett meg.
Okay.
Azzal, hogy figyelj, jövök, szeretnék, kérdezhettek tőlem, leszek, és valami is volt, aki azt mondta, hogy lesz jelölt.
Oké, okay. És amíg nem kapjátok meg adott esetben az állami támogatást, ha tudtok elegendő aláírás gyűjteni, addig miből akarjátok finanszírozni azt a kampányt, ami azért nyilvánvalóan, még hogyha nagyon alacsony költségvetéssel is számoltok, azért itt vannak logisztikai költségek, embereknek adott esetben lehet, hogy kell benzinpénzt fizetni, hosszan lehetne sorolni mindenféle dologi költségeket, szóval ezt honnan akarjátok finanszírozni, és mekkora a kiadással számoltok?
Ahogy ugye már erről volt szó korábban, és ezt mondtam is, hogy a Párbeszédnek szerintem az a feladata és morális kötelessége, hogy segítse ennek az új erőnek a megszületését. Ebben egyébként ezért erre akartam utalni, amikor visszakérdeztél erre a titkolózás dologra, hogy a Párbeszéd elnökségének a döntése érdekében egy csomó megjelenést a következő időkben a humanisták és a Párbeszéd tök természetes, hogy közösen fognak finanszírozni, mégpedig azért, mert a humanisták megjelenítik ezeket az értékeket, amit a Párbeszéd is képvisel.
Azt mondod, hogy közösen finanszírozni, de azt feltételezni, hogy a humanisták bármivel is hozzájárul ennek a finanszírozáshoz, azt felteszem, itt a Párbeszédnek vannak a forrás, amiket be lehet tolni egy ilyen kampányba. Tehát akkor gyakorlatilag ezt a Párbeszéd fogja finanszírozni.
Humanistákkal vegyesen fogja finanszírozni. Hát,
meg mondjuk például...
Mit tud beletenni a humanisták? Bocsássatok meg.
Hát, például nekem van egy képviselői keretem az országgyűlésben. Én a saját utaimat
akarom... Azért bocsánat, ezt azért éreznetek kell, ne haragudjatok meg. Tehát igen. A Momentum listáján kapott mandátumból származó képviselői keret, a Párbeszédnek juttatott állami források szolgálják azt, hogy egy új formáció jöjjön létre. Én bocsánat, én azt sem tudom egyébként, hogy ez a pártfinanszírozási törvénynek a megfelelőségét kiállja, vagy sem?
Mindent kiállja a pártfinanszírozási
törvény. Ez nem titott pártfinanszírozás ebben az országban?
Mindent jogilag megfelelő módon intézünk.
Morálisan?
Marci?
Persze.
Hát sőt, mondtam, ez a kötelességünk, hogy ezt csináljuk. Az nem lehet egy politikusnak a pozíciója, hogy felteszi a kezét, és azt mondja, és ne senkinek képviselje az értékeinket.
Én mondjuk, Katalin, a Momentumban egyetértnek az, hogy képviselői keretedet, amit még egyszer mondom, a Momentum listáj után kaptál, te egy új formáció építésére fordítsd.
Hát a Momentum nyilvánvalóan azt gondolja most, hogyha valaki liberális politikát szeretne képviselni a választáson, azt ki kell zárni. Szóval ők nyilvánvalóan nem értenek egyet azzal, hogy én azokat az értékeket képviseljem, aminek mentén én annó megalapítottam többekkel a Momentumot, de én inkább azt gondolom, hogy ez a csomó ilyen technikázás azért ez elveszi a fókusz attól, ami most így valójában történik. Az, hogy vannak progresszív szavazók, akik szavaztak progresszív pártokra, progresszív pártok listájára azért, mert progresszív politikát akarnak látni. És ezeknek a szavazóknak kínálunk olyan értékek mentén képviseletet, amiket ők korábban elvártak tőlünk. Ez egy olyan dolog, amit szerintem erkölcsi kötelességünk is megtenni. Hogy egy választási helyzetben kiállunk azért, amiért hiszünk, hogy nem mondjuk azt, hogy jó, akkor most elég az, hogy így megnézzük, hogy mások mit csinálnak, hogy másra várunk, hogy felrakjuk a kezünket, hogy csak pici lépésekkel haladjunk. Nem, ilyenkor tudjuk megoldani azt, hogy végre törvény lehessen azokból, amikért éveken keresztül tüntettünk. És ezen dolgozunk most. Ez nem egy ilyen ennél bonyolultabb dolog. Mi hiszünk ebben a történetben, és szerintünk ez kell az országnak.
Cseh Katalin, Barabás Rihárd, nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hogy megtiszteltétek a nézőinket arra azzal, hogy válaszoltatok ezekre a kérdésekre. Nagy fába vágtátok a fejszéteket, nagyon izgalmas lesz, hogy mi lesz majd a humanistáknak a sorsa, úgyhogy mindenképpen kérlek benneteket, hogy gyertek majd még vissza, várjuk majd az eredményeket, és figyelemmel követjük azt, hogy hova jut el ez a formáció. Minél jót kívánok nektek, szervusztok!
Köszönjük, szia Marci!
Nektek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Ez volt a beszélgetésem a Humanisták párt két új tagjával, akik néhány nappal ezelőtt jelentették be azt, hogy ez a formáció el fog indulni a 2026-os választáson. Rengeteg kérdést érintettünk a beszélgetés folyamán, folyamatosan érkeztetek egyébként az élő adás alatt a nézők közé, úgyhogy azt javasolnám mindenkinek, hogy a legelejétől hallgassátok végig, nézzétek végig a teljes beszélgetést, hiszen tényleg minden kérdést érintettünk, azokat is, amik az elmúlt napokban adott esetben megfogalmazottak kritikaként ezzel a formációval szemben, de azokat is, amelyek mondjuk arról szóltak, hogy ők maguk milyen világnézeti meggyőződésből és milyen politikai célkitűzésből vállalkoztak ennek a pártnak a sikerrevitelére. A döntés a tiétek, 2026-ban majd a fülkében. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Holnap délelőtt Győrből jelentkezünk, hiszen ott fog összecsapni gyakorlatilag a Tisza, illetve a Fidesz. Délelőtt a digitális polgári körök tart egy jamborit a városban. Ennek egyébként a nyomai már felelhetőek a város különböző pontjain, hiszen egyrészt elkordonozták azt a teret, ahol gyakorlatilag találkozni fognak majd Orbán Viktor hívei, illetve azt is lehetett látni, hogy a Tiszás gyűlés környékén egyre másra ilyen térfigyelő kamerák jelentek meg. Ugyanis délelőtt DPK gyűlés lesz, délután pedig a Tisza hirdette meg a saját gyűlését, amelyen, ha minden igaz, Magyar Péter is beszédet mond majd. Természetesen úgy tudjuk, hogy Orbán Viktor is beszédet mond majd a DPK gyűlésen, úgyhogy mindkettőt élőben közvetítjük, illetve beszámolunk arról, hogy milyen hangulatban várja egyik, illetve másik tábor a maga gyűlését, és hogy mit gondolnak az elmúlt napok legfontosabb politikai fejleményeiről. Úgyhogy holnap is tartsatok velünk, de már a búcsúzom, munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.